egy mondatot szeretnék olvasni a Bibliából. A második Timóteusi levélből, a negyedik résznek a hetedik versét. Így hangzik a 2. Timóteus 4:7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Nem csak azért választottam ezt a mondatot, mert ez az egyik kedvenc mondatom a Bibliából, hanem azért, mert szerintem ez a mondat jól összefoglalja a hívő életnek a különböző állomásai, stációi, szakaszai. Igaz, hogy egy kicsit csalóka ez a mondat, mert fordított sorrendben tartalmazza, vagy nem a helyes sorrendben tartalmazza ezt a három állomást, hiszen úgy kezdődik, hogy ama nemes harcot megharcoltam, vagy úgy folytatódik, hogy futásomat elvégeztem, és az a vége, hogy a hitet megtartottam. Valójában a hívő életben ezek a szakaszok, ezek az állomások fordított sorrendben következnek be. És ha még rövidebben egy-egy szóra szeretném lerövidíteni ezt a három állomást, egy három jellemzőt, egy hívő élet három jellemzőjét, akkor ezt úgy tehetném meg is, hogy már sorrendben mondom így. Szentek, szolgák, katonák. Bevezetésképpen erről a három fogalomról szeretnék egy kicsit beszélni. Mit is jelent az, hogy szent? Mit kell az alatt érteni, hogy szolgák, és miért mondtam azt, hogy katonák a hívő élet egy bizonyos szakaszára, vagy a hívő emberre az ő életének egy bizonyos szakaszában. Mit jelent szentnek lenni? Világi profán értelemben arra szokták mondani, hogy szent ember, aki extrán tisztességes. Valami hasonlót jelent bibliai értelemben, és az egyik jelentésben az a szó, hogy szent. Ugye jelent bűntelen, tökéletes, ahogy az Ézsaiás 6:3-ban azt olvassuk, hogy Istenről mondja az írás azt, hogy szent, szent, szent az Isten. Tehát ilyen értelemben Isten egyik tulajdonsága az, hogy szent, és mint Isten tulajdonsága a szentség azt jelenti, hogy bűntelen, tökéletes. Ebben az értelemben a világi, profán és a bibliai értelem közel van egymáshoz. De van a szent szónak egy másik fajta értelme is, ez pedig azt jelenti, hogy Istennek elkülönített. Ha arra gondolunk, hogy a szent sátorban, meg maga a szent sátor elnevezés is azt jelenti, hogy az Istennek elkülönített hely, vagy az ott levő dolgok Istennek elkülönítettek, akkor ilyen értelemben is használja a Biblia azt a szót, hogy szent. És ha ezt a két értelmet együtt vesszük, akkor állíthatjuk azt is, főleg ha Titus 2:14-et megnézzük, hogy Isten Jézusért szentnek látta a hívőket. Tehát ebben az értelemben az a szent, aki megtért, aki Istenhez tartozik. Tehát ha azt mondom, hogy van három állomás, szentek, szolgák, katonák, akkor a szent, az első állomás azt jelenti, hogy szent az, aki megtért, aki Istenhez tartozik. Ha bevezethetnénk egy képet, több képet is fogok használni, akkor azt mondanám, hogy minden ember olyan, mint egy slag, amikor megszületik. És a slagnak az az értelme, hogy azzal lehessen öntözni a kertet, vagy eloltani a tüzet. A slagnak önmagában a csap nélkül, a csapról távol nem sok értelme van. Hát lehet mindenfélének használni, mondjuk levélnehezéknek egy, vagy papír, vagy körbe keríteni vele egy területet, mert a slagnak a fő értelme az, hogy a vizet továbbítani lehessen vele. És azt mondom, hogy minden ember egy ilyen slagnak születik, akkor úgy van értelme minden ember életének, hogyha valahol kapcsolódik valamilyen vízforráshoz, méghozzá az élő vízforrásához, Isten igényének a továbbítására alkalmassá válik az ember. Akkor van értelme a mi életünknek. Az első állomás tehát a hívő életben az, hogy valaki szent lesz. Abból, hogy nem tartozott Istenhez, és bűnös volt, tökéletlen volt, Jézus véréért Isten szentnek tekinti ezt az embert, és onnantól kezdve beszélünk hívő megtért emberről. Nagyon fontos tehát ezt látni, hogy mindaz, amiről beszélni fogok az elkövetkezőkben, azt ezt előfeltételként maga előfeltételként tudja. De mit jelent annak a sornak a harmadik szava, hogy szentek, szolgák, katonák? Mit jelent az, hogy katonák? Ha kikeressük az Efézus 6:12-t, akkor ott azt találjuk az Efézus 6:12-ben, hogy egy hatalmas harc dúl a világon. És ott azt olvassuk, hogy nem test és vér ellen van nekünk harakozásunk, azaz nem emberek ellen folyik a harc, hanem egy lelki harc folyik ezen a világon. Isten és az ő csapatai, a hozzátartozók között angyalok és hívő emberek vannak az egyik oldalon, és az ördög, az ő benne egyik felnázat angyalok, és a hozzátartozó emberek vannak a másik oldalon. Ezért mondtam azt, hogy katonák, hiszen a hívő ember ilyen értelemben, illetve bizonyos szakaszaiban katona. Katona olyan értelemben, hogy Istennek a harcosa. Mit jelent az, hogy valaki katona? Azt jelenti, hogy részt vesz valamilyen harcban. És nagyon fontos itt feltenni egy kérdést, amit jó az elején tisztázni, az az pedig, hogy mi melyik oldalon állunk ebben a harcban. Tudni kell, hogy az ördög ugyanis csak arra az ember elő, aki nem az ő táborában van. Tehát aki nem tartozik az ördöghöz, az biztos lehet abban, hogy ez nem fogja az ördög támadni. Aki az ördöghöz tartozik, az biztos lehet abban, hogy az ördögöt nem fogja támadni. Hiszen senki sem csinálja azt egy hadseregben, hogy a saját sejére lövöldözik. Ugyanígy ebből következik egy nagyon fontos dolog, az, hogy az igazi harcok a megtérés után következnek be. Aki közületek jó idővel ezelőtt megtértek, és bizonyára sokan vagytok ki, hozzám hasonlóan tapasztaltátok ezt, de ez igazából azoknak az embereknek kellemetlen felismerés, akik megtérnek, talán ez a megtérés egy hosszú harc, hogy miért arról később fogok beszélni, és akkor úgy gondolják, hogy vége van ennek a harcnak. De én azzal a bátorítással szeretném kiábrándítani ezeket az embereket, hogy az igazi harcok azután kezdődnek, hogy az ember megtér, mert onnantól kezdve az ördöggel szemben seregbe fog bekerülni. Úgy mondom, a fekete mezesek közül átkül a fehér mezesek közé, és az ördög abban a pillanatban lőni fog rá. Pontosan mikor is, arról is fogok még majd beszélni. Nagyon fontos ehhez látni a harcot, hogy Isten fegyvereivel és Isten erejével tudunk megállni ebben a harcban. Mert az Efézus 6.12-t tovább olvassuk, ott olvashatjuk azt, hogy öltsük magunkra az ott felsorolt lelki fegyvereket. Még egy igét hoznék ide ehhez a harchoz. A héten olvastuk a fehér karabot szerint a jelenések 12-t. Én nekem teljesen ezt mutatta meg ez a rész, hogy milyen harc dúl ebben a világban. Amikor elolvastam ezt a részt, ez lett világos számomra, hogy mennyire van egy mennyi síka is igazából ennek a harcnak, mennyire megtapasztalható az, hogy van Isten és az ördög között egy ilyen szembenállás. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa rögtön a jelenések 12-t, és abban meg lehet látni azt, hogy is van ez a harc, és igazából melyik oldalon kiáll, és az egyes oldalon állóknak milyen jellemzői vannak, illetve milyen jellemzői kell, hogy legyenek. Nagyon fontos lehet ezt látni, ha már itt a harc képénél maradunk, és ez egy másik kép, amit bevezetek, hogy arra lőnek, aki támad. Tehát ha arra gondolunk, hogy az ördög a fekete mezesek közül a saját mezét viselőre nem fog lőni. Illetve az ördögnek van egy másik tulajdonsága is, hogy nem lő azokra sem, akik, hogy a képet használjam, a bunkerbe ülnek és magukba konzerveznek. Tehát akik onnan kijönnek és elkezdenek ellene harcolni, azokat támadni fogja. De azok, akik elvannak magukkal, maguk körül forognak, azoknak nagyon örül az ördög, ha már megtértek, ugyanis azzal nem tud mit kezdeni, viszont nem támadnak rá. Mit jelent az, ha már itt arról beszéltem, hogy valaki az ördögre támad, mit jelent az, hogy valaki szembe megy az ördöggel, hogy az ördög munkájának a lerontására készül. Ugye ezt Jézusról mondja a Biblia. Ez az a harmadik stáció, amit kihagytam. Azt mondtam, hogy szentek, szolgák, katonák, és tulajdonképpen a szolgálatról szeretnénk beszélni a mai alkalommal. Ezen a kettő közötti állomásról, ugye azt mondtam, hogy elég feltétel az, hogy valaki szent legyen, és van egy második állomás a szolgálat, és van a katonák, a harc, a harmadik stáció. Nagyon fontos látni, hogy ez a háromban van egy sorrendiség, de nem feltétlenül ez a sorrendiség. Tehát az mindkettőnek előfeltétlenül, hogy az ember szent legyen. Hiszen amíg valaki az ördög seregébe tartozik, addig az ördög nem fog ellene harcolni. Ugyanakkor az, hogy valaki beáll a szolgálatba, az nagyon hamar el fogja hozni azt az állapotot, hogy harcolni is kell. Tehát ilyen értelemben a szolgák és katonák dimenzió egy kicsit párhuzamosan fut egymással, és hol az egyik, hol a másik erősebb a kettő közül. Miért szeretnék én a szolgálatról beszélni, vagy miért gondoltam, hogy erről fontos beszélni? Azért tartom nagyon fontosnak ez, mert meggyőződésem az, és tapasztalatom évek hosszú során, bár nem tartozom azért a vén emberek közé, hogy szolgálat nélkül nincsen igazából hívő élet. Tehát ha valaki megtér, de onnantól kezdve nem lép tovább, és nem kezd el szolgálni, akkor megreked ott valahol a hívő életben. Nem lehet úgy tovább fejlődni a hívő életben, ha egy bizonyos ponton túl nincsen szolgálat ebben a hívő életben. Hogy azt mondjam, hiába kötjük rá a slagot a csapra, hogyha és beengedjük abba a vizet, ha akkor a víz a másik irányba nem jön ki, akkor legfeljebb annyit csináltunk, hogy üzembe helyeztük a slagot, és belülről megtöltöttük vízzel. De ha az a víz nem jön onnan ki, mert a másik végén elzártuk a csapot, a másik végén csak beengedtük a slagba a vizet, akkor előbb-utóbb azt lehetjük észre, hogy megfoshat az a víz ott a slagban, és ilyen értelemben nem sok haszna lesz a slagnak. A slag maga már úgy érzi, hogy betölti a rendeltetését, már úgy tűnik, hogy ő a helyén van, hiszen rajta van a csapon, de a kert szempontjából, ilyen szempontból, ilyen értelemben a slag teljesen mindegy, hogy létezik vagy nem, hiszen víz nem jön belőle. Ezért tartom nagyon fontosnak az leszögezni, hogy szolgálat nélkül nincsen hívő élet. A másik ilyen alapvető kérdés, amit itt az elején szeretnék kimondani, az az, hogy a szolgálat helyes motivációja az a hála. Valamit megpróbálunk visszaadni Jézusnak, valamit megpróbálunk meghálálni Jézusnak azért, amit ő értünk tett. Mindannyian jól tudjuk, hogy nem tudjuk meghálálni azt, amit Jézus értünk tett. Nem tudunk neki annyit visszaadni, megközelíteni sem tudjuk azt, még nagyságrendileg sem, amit ő tett értünk, hogy életét adta. De valamit ezért cserébe, valamit hálából szeretnénk nyújtani, és ennek a nagy lehetőség az, hogy szolgálunk neki. A harmadik ilyen alapvető tanulság, vagy alapvető állítás szerintem a szolgálattal kapcsolatban, hogy ugye eddig arról beszéltem, hogy milyen fontos a szolgálat, nem szabad ezek mellett elfelejteni azt, hogy a szolgálat az soha ne legyen fontosabb Jézusnál. Tehát hamar át lehet esni, vagy könnyen át lehet esni a ló másik oldalára, onnan, hogy valaki nem szolgált sem ennyit, hogy aztán beáll a szolgálatba, és előbb-utóbb a szolgálat fontosabb lesz Jézusnál. Fontosabb lesz a saját Jézussal való kapcsolatánál, és csak arra kezd koncentrálni, hogy megtegye mindazt, amit úgy gondolja, hogy a szolgálatban meg kell tennie. Sokszor többet is akar ez az ember tenni, mint amit Jézus konkrétan rábízna. Nagyon fontos tehát ezt látnunk, hogy szolgálat nélkül nincs hívő élet, a szolgálat helyes motivációja a hála, ugyanakkor a szolgálatnak nem szabad bálványá válni, mert Jézus mindig fontosabb kell, hogy maradjon a szolgálatnál. Zoli is azt mondta, hogy nem egyfajta előadásra hívtatok ide engem meg, hogy én itt a szolgálatról egy ilyen nagy monológot tartsak, hanem egy bizonyságtételre. Én azért is szeretem jobban a bizonyságtételt, vagy tartom jobbnak, mert könnyebb rá odafigyelni. Ezt leginkább apjegyen szoktam látni, amikor kint vagyok Kárpátalján 12-17 éves fiatalok közötti csendesléten, hogy amikor valaki bizonyságot tesz, akkor mindenkinek fönn van a feje a padról és figyelnek. Mert valaki, ott van egy húsvér ember, aki a saját életéből mond el valamit, ami mindig érdekes. És szóval egy bizonyságtételre ilyen értelemben talán mindig könnyebb kicsit figyelni. Ugyanakkor megvan az a veszélye is, hogy valami olyat mond a bizonyságtevő, ami nem teljesen világos, mert a saját élete mindenkinek evidens, de ha valamilyen lépcsőt kihagyunk, akkor esetleg nem érthető. Azért mindenkit kérek arra, hogy ha valahol elveszíti a fonalat, akkor nyugodtan szóljon közben és kérdezzen rá ott, mert kár lenne azt a végéig halasztani, mert és aztán ott újra kezdeni valahonnan, mert nem volt világos. Tehát ha valahol elvesztette bárki a fonalat, szóljon, hogy mondjak még egy-két információt, hogy teljes legyen a kép. Előzményekként csak annyit mondanék, mert a szolgálat lennének a bizonyságtételnek igazából a kulcsfogalma, hogy csak néhány mondat, amit rólam talán érdemes tudni. 82. novemberében születtem, és gyerekkorom óta, hát eleinte hoztak ebbe a gyülekezetbe, aztán kezdtem járni ebbe a gyülekezetbe, és én mióta az eszemet tudom meg visszaemlékszem az általános iskolai éveimre, én bennem az van, hogy szeretném komolyan venni az evangéliumot. Tehát tényleg azt tudom magamról mondani, hogy gyerekként éltem meg, ugyanakkor később vissza fogok erre térni, mert ki fog ez derülni, hogy tulajdonképpen hogy is volt ez. Egy másik nagyon fontos ilyen adat, ami azért majd kicsit megvilágítja a későbbieket, az, hogy gyerekkoromban ide jártam gyerekisten tiszteletekre, aztán itt konfirmáltam, majd bekerültem itt Tifiba a Timóteusba, hogy nem véletlen volt az, hogy én ide kerültem, mert ugyan elég tág a családunk is, vannak benne teljesen olyan emberek, akik talán soha nem járnak templomba, vannak olyanok, hogy ilyenkább nagy ünnepen meg úgy hébe-hóba, de vannak olyan hívő emberek is, akiket igenis komolyan beszéljük, közülük az egyikünk nagymamának, hogy biztos vannak itt többen, akik ismernek. Ő évtizedek óta szolgál a gyerekmisszióban, ő volt az, aki engem is elkezdett hozni gyerekisten tiszteletekre, és ő neki nagyon sokat köszönhetek ilyen emberi értelemben, mindannak kapcsán, amit el fogok mondani. Hát ha a szolgálatról szeretnénk beszélni a saját életemben, akkor rögtön 15 évet kell ugrani 1998-ra, 82-höz képest. Ugyanis 15 éves voltam először, amikor részt vettem egy neszmélyi gyerek csendessétel, nem gyerekként. A felkérés az úgy kezdődött, hogy nagymamám vezette azt a hetet, és valamikor a tavasszal megkérdezett engem, hogy részt vennék-e egy ilyen gyerekhéten, mint ilyen másodszoba vezető, mert különböző feladatokat el kellene látni. És én akkor elkezdtem ezen gondolkodni, imádkozni. Én azt mondtam magamról, hogy egy szívű ember vagyok, olvastam a Bibliát akkor már évek óta, meg ilyen különböző kalauzok szerint, és arra jutottam néhány hét gondolkodási idő során, hogy tulajdonképpen semmi nem szól az ellen, hogy én elmenjek erre a hétre. És így mentem el Neszmélyre, egy gyerekhétre, ahol hát ilyen másodszobavezetői feladataim voltak, ez szerint egy kis csoportot nem kellett tartani, állítottok nem kellett tartani, viszont abban az évben csak egy konyhásnéni volt, tehát ott viszont bevetettek, mondván, hogy kis munkaerő, 15 éves, mindenféle edényi pakolás, meg rengeteg ilyen munka volt, és hát ami egy ilyen gyerekhéten vagy szolgálattal jár, gyerekekre figyelni, velük játszani, ami elsőre könnyűnek hangzik, de mondjuk 168 órán keresztül már ilyen napi 6 órás alvásokkal, akik ezt csinálták, tudják, hogy ez nem olyan egyszerű, mert a gyerek egy órából 60 percre 10-et ülve tölt, akkor újra és újra feltöltődik. Ez volt tehát, valamikor a nyár elején volt, ezt nem emlékszem, de pontosan, hogy nem kerestem most ki, de azon a nyáron nem csak egyszer voltam Eszményen, hanem elmentem az IFI hétre is. És ez az IFI hét számomra úgy indult, hogy nagyon szívesen megyek én el az IFI hétre, én elég nyugodt voltam a lemenetellel kapcsolatban, nekem üdvösségem van, nyilván, hogy az egész életem végig vonul egy a bűn elleni harc, és ez Isten biztos fog új dolgokat mutatni, meg új dolgokra megtanítani, de alapvetően úgy mentem le, hogy én itt jól fogom magam érezni, és ez egy jó alkalom lesz. De valahogy a hét közepén nagyon elviszentanulottam. Felbetődött bennem egy kérdés, ami valahogy úgy hangzott, hogy csak ugyan Istenhez tartozom-e. Hogy csak ugyan teljes-e az én megtérésem. Én tudtam azt magamról, hogy én szeretnék Istenhez tartozni, és tudtam azt, hogy igazából csak úgy van értelme az életnek, hogyha Istenhez tartozom. De bennem újra és újra ez mondott, hogy csak ugyan mindent megtettem-e én ahhoz, hogy Istenhez tartozzam. És nem véletlenül mondom ezt a csak ugyan szót, mert azóta újra és újra észreveszem magamba, hogy vannak ilyen kérdések, amit így szoktam kezdeni, hogy csak ugyan. És aztán eszembe jutott, hogy kinek a kérdésszava ez a Bibliában, ez a csak ugyan. Hogy az ördög kérdezi meg így Évát a Biblia első lapján, hogy csak ugyan azt mondta az Isten. És az ilyen csak ugyan kérdésekkel azóta mindig megpróbálok vigyázni, hogy ezek a csak ugyan kérdések nem az ördögtől vannak-e, mint hogy a Biblia első szavában, amit az ördögtől származik, vagy az ördög szájából van ott leírva, ez a kérdés, ez a kérdőszó vezeti be azt a mondatot. Annál is fontosabb ezt látni, mert szintén itt a héten olvastuk a jelenések 13-14-et, amiből világos az, hogy az ördög arra épít, arra játszik, hogy megtévessze az embereket. És megpróbál minket elbizonytalanítani, úgy, ahogy akkor Ádámot és Évát is megtévesztette egy hamis kérdéssel, ugyanez a célja bennünk is, hogy minket is megtévesszen. Ez a kérdés volt tehát bennem, hogy Istenhez tartozom-e vagy nem. Abban biztos voltam, hogy Istenhez akarok tartozni. Úgy telt el ez az IFI hét, hogy esténként ezen gondolkodtam, újra és újra ezen imádkoztam, hogy Istenhez szeretnék tartozni, de igazából nem voltam biztos abban, hogy én most akkor Istenhez tartozom, vagy nem tartozom Istenhez, vagy tulajdonképpen éppen mi is van. Én valahogy az volt bennem, hogy nem tudtam, nem volt bizonyosságom arról, hogy Istenhez tartozom, nem volt bizonyosságom. Akkor hazamentem, elhatároztam, hogy ennek a kérdésnek utána járunk. Hát ez az élet legfontosabb kérdése, ezt tudtam tudásként is, meg éreztem a saját életemen is, és elhatároztam, hogy ennek utána járok. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy abban az irányban indultam el, hogy elkezdtem imádkozni, elkezdtem mindenféle könyveket olvasni, amit korábban ajánlottak nekem, és megpróbáltam egyre közelebb kerülni az Istenhez, hogy utána járjak ennek a kérdésnek. Tehát azért tartom fontosnak elmondani, mert ismerek olyan embert, aki akár korábban gyerekmissziós is volt, hogy felvetődött benne egy ilyen kérdés, és egy rossz választ választott ő, mert lehet ezt a kérdést úgy is kezelni, hogy távolabb megyek akkor az Istentől. Kicsit menjünk távolabb a templomtól, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, és nézzük meg, hogy mi van bennem. És megmondom nekik őszintén, hogy azóta azt az embert én még Isten tiszteleten nem láttam, csak a metróban. Most lehet, hogy így is vissza lehet kerülni, hogy az ember akkor távolabb megy, meg visszakerül, és remélem, hogy ő is egyszer még itt lesz. De én nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy én akkor nem eltávolodtam, hanem ugyanúgy jártam Isten tiszteletre, sőt, annál inkább próbáltam Isten igényére figyelni és olvasni a Bibliát, megmondom különböző könyveket. Ez egyik ilyen könyvben olvastam egy mondatot, a János 6.37-ből. Nem tudom, már talán esetleg olvastam azt a könyvet, és így hangzott ez a mondat, hogy aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Jézus mondja ezt a mondatot itt a Bibliában, és számomra teljesen. Tehát ott találtam meg ezt a mondatot a János 6.37-ből, hogy aki én hozzám ér, azt én nem küldöm el. És amikor ezt olvastam, abban a pillanatban világos lett számomra, hogy nem jó irányba keresek én. Tehát én azt keresem, hogy vajon mi hiányzik az én megtérésemből, vagy mivel kellene ezt teljesíteni. Ezzel szemben Jézus azt mondja, aki hozzá megy, azt ő nem küldi el. Márpedig én hozzámentem, és tudom, hogy akkor ott imádkoztam, és kimondtam azt, hogy úgy Jézus, én a szónak ebben az értelmében, ahogy itt a Bibliámban van, én hozzád megyek, és hozzád szeretnék tartozni. És voltam akkor nem egészen 16 éves, 98 őszén, mert hónapok teltek el a nyári ifjét óta, míg mindez lezajlódott. És abban a pillanatban biztos lettem abban, hogy Istenhez tartozom, hogy onnantól kezdve fix számomra az üdvbizonyosságom, és soha nem volt az, hogy ez érdemben megkérdőjeleződött volna. Az ördög újra és újra megpróbál nagyon sok mindent megkérdőjelezni, de ez mindeddig csak pillanatok így tud tartani, mert újra és újra eszembe jut ez a mondat, hogy Jézus azt mondta, hogy aki hozzámegy, azt ő nem küldi el. Én így hozzámentem, és biztos, hogy ezek után nem küld el. Érdemes megnézni ezt a kis epizódot, amit elmondtam a saját életemből két irányból. Az első irány, vagy az első oldal az ördög oldal. Miért volt ez akkor velem? Én azt szoktam mondani, úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy az ördög elsősorban két alkalommal támadja nagyon erősen a hívő embert. Az első állapot az akkor van, amikor nem is hívő az ember, hanem meg szeretne térni. Hogy azt a képet használni, amit előbb bevezettem, amikor valaki az ő seregéből dezertálni szeretne. Ugye a dezertőr az már félig az ellenséghez tartozik, arra elkezdenek lőni. Ezt teszi az ördög is, ha valaki szeretne tőle kiszakadni, szeretne megtérni, akkor támadni fogja, akár a saját életeteket végig gondoljátok, mert lehet, hogy nektek így volt, vagy mások életén látjátok, hogy mekkora harc van nagyon sok emberben a megtérés előtt, és hány olyan ember van, aki eljut oda, hogy szeretne megtérni, vagy nagyon közel van az Istenhez, és akkor mindenféle dolog közbe jön, mindenféle véletlen megtörténik, ami lehetetlenné teszi azt, hogy olyan könnyen oda mehessen az Istenhez. Ez kezdődhet azzal, hogy csatlakozásokat lekésik, hogy odaérjen valahova, meg különböző dolgokkal. És ezek mögött én azt szoktam mondani, hogy az ördögöt kell látni, hogy az ördögöt kell sejteni, aki az ellen van, hogy valaki megtérhessen. A másik eset, amikor az ördög valakit támad, az pedig az, amikor szolgálatba állna az ember. Hogy miért, azt már előbb elmondtam, amikor valaki szolgálatba áll, akkor ugye az már egy hívő ember, tehát azzal az ördög nem tud mit kezdeni. De ha a hívő ember saját magával van elfoglalva, az az ördögöt olyan értelemben nem zavarja, hát visszaszerezni már nem tudja, mert az üdvösséget elveszíteni nem lehet. De az ördögöt nem izgatja, hogy nem harcol ellene. De abban a pillanatban valaki szolgálatba áll, az a szembe megy az ördöggel, az ördög céljával, hogy minél több embert magával vigyenek hárhozatba, szemben megy, hogy minél több embert megmentsen, abban a pillanatban az ördög támadni fogja ezt az embert is. És én valahogy azt mondom, hogy emögött, amikor én beálltam a szolgálatba, és először szálltam szembe úgymond az ördöggel, nyilvánvalóan nem magamban, hanem Isten szent lelke segítségével ebben a csapatban, és ez akkor számomra nem volt így világos, az ördög is szembe támadt velem, és úgy gondolta, hogy most megvétózza, megtorterózza az én szolgálatomat, mert mindamíg magam körül forgok, hogy most ha megtértem vagy nem tértem meg, addig nem a szolgálattal foglalkozom. Ugyanakkor van ennek egy másik oldala is, a másik oldal pedig egy isteni oldal. Amikor beáll valaki a szolgálatba, akkor Isten ezt az embert megerősíti. És számomra is egy megerősítés volt ez akkor össze. Egész volt egy kísértés, volt nem is, inkább egy próba, egy olyan hónapokon keresztül tartó időszak, ami nehéz volt. Ugyanakkor, amikor beálltam a szolgálatba, onnantól kezdve úgy tudtam szolgálni, hogy Isten megerősített, biztos alapom van, biztos lehetek abban, hogy üdvösségem van. Nagyon jó látni, nagyon jó tudni azt, hogy az ördögnek van egy ilyen trükkje. Ez talán az első trükkje, megszámoztam itt magamnak hármat, amivel eltántorítana a szolgálattól. Az első trükk az, hogy tulajdonképpen ragadjunk le ott, hogy most megtértünk-e vagy nem, vagy foglalkozzunk saját magunkkal. És abban a pillanatban valaki nem kezd hálából Jézusnak szolgálni. Ez volt 98-ben, és ezzel kapcsolatban ezt szerettem volna elmondani, ezt terveztem elmondani. Egy évvel később, 1999-ben szintén elmentem így Neszmére gyerekét a segítőnek, ahol részben néztek a feladatok. Továbbra is másodszoba vezető voltam, de elhatározta a táborvezető, hogy délutánnak legyenek illemtan előadások. De ezek közül tartottam kettőt. Tehát itt azért nem a spanyol etikettre kell gondolni a 5-8-10 éves gyerekeknél, vagy inkább 6-12 éves gyerekeknél, hanem arra, hogy hát hogy is kell megteríteni egy asztalon, meg mégis köszönünk, meg kik hogy enged előre. Tehát ilyen alapvető dolgokat kellett megbeszélni. mert tiszteletben két ilyen előadást tartottam. Igazából nem is ez volt az érdekes abban az évben, 99-ben, hogy mi történt azon a héten, hanem az, hogy én annak az évnek a végén készítettem egy ilyen számvetést, egy ilyen mérleget, hogy mi történt velem abban az évben. És ahogy végig gondoltam, arra jutottam, hogy én rengeteg helyen voltam abban az évben. Voltam az iskolában Hollandiában, Németországban, osztálykiránduláson voltunk Erdélybe, családra voltunk Horvátországban, mert különben is egy nagyon jó évben volt az, az iskolában is én úgy emlékeztem vissza. És mégis úgy éreztem, hogy az év végén, hogy az egész évnek a messze kimagasló csúcspontja ez a Neszmin gyerekhét volt. Amikor elmentem szolgálni, az volt a legjobb abban az évben. Pedig tényleg felsoroltam itt néhány alternatívát, amik úgy első hallásra talán jobbnak tűnnek, mint azt mondjuk, mert 8 nap, 7 éjszaka folyamatosan gyerekekkel foglalkozik. Mi lehetett ennek az oka, hogy számomra a legtöbb örömhez a gyerekhéthez kapcsolódott? Egyrészt lehetne azt mondani, hogy a gyerekeknek az a viszont szeretete, amit visszakapunk. Ugye ezen kívül, vagy saját magam élveztem egy utazást, az odahaza saját magamnak tanultam, itt pedig valamit megpróbáltam adni, megpróbáltam valamit továbbadni másoknak, és mégis úgy jöttem haza, hogy én kiadtam magamból azt, amit tudtam, meg amit bírtam, és mégis gazdagabban jöttem haza annak ellenére, hogy adtam. És amikor meg csak próbáltam szerezni, akkor ahhoz nem fűződött egy ilyen fajta öröm vagy boldogság. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megfogalmazni, hogy a szolgálat az öröm forrása. Nagyon sok ember, amikor azon gondolkodik, hogy beálljon egy szolgálatba vagy nem, akkor azon elmélkedik, hogy vajon mekkora kötöttség ez a szolgálat, hogy hát akkor beállok a gyerekmisszióba, és akkor elvállalom, hogy 8 órakor jövök írni a névsort, akkor itt kell lenni 7:45-re, akkor el kell érni a 7:10-es buszt, akkor fel kell kelni 5:50-kor, és akkor már is rettenetesen hangzik a dolog, és lehet ilyen számvetést készíteni, és nagyon sokszor reális egy ilyen számvetés, hogy mondjam, egy materiális oldalról. Ugyanakkor, amikor az ember elkezd szolgálni, akkor látja azt, hogy, vagy érzi azt, hogy mekkora öröm van a szolgálatban, és milyen nagy öröm a szolgálat. És amikor az ember már szolgál, igazából soha nem érzi kötöttségnek. Persze vannak nem szeretem alkalmak, nem szeretem feladatok, vagy olyan esetek, amikor nehezebben megy a szolgálat, de így is összességében az ember úgy érzi meg, hogy a szolgálat az öröm. Ennek igazából az a feltétele, vagy az előzménye, hogy az ember elmegy szolgálni, megpróbál pásztori lelkülettel adni, úgymond a szívét kitenni, és tényleg nem azért, mert gazdagabb akar lenni, gazdagabb lesz. És itt szeretnék kitérni az ördög második tükrére azzal kapcsolatban, hogy szeretné minket távol tartani a szolgálattól, úgyhogy a szolgálatnak azt a momentumát emeli ki, hogy ez egy kötöttség, hogy ez egy olyan feladat, ami megköt, akkor valamit elveszítünk a szabadságunkból, holott akik szolgálnak, vagy akik beálltak egy szolgálatban, azok érzik, hogy ez a szolgálat ez egy öröm legyen, az akár egy vasalási idősök otthonába, vagy mozgássérültekkel való foglalkozás, vagy gyerekekkel foglalkozás, vagy nagyon sok mindenféle fajta szolgálat, akár szinte teljesen láthatatlan háttérben húzó díma szolgálat, a szolgálat alapvetően öröm forrása. A harmadik ilyen trükköt a 2000-es évhez kötöm, ott szeretném elmondani. 2000 abból a szempontból váltás volt az én életemben, hogy ebben az évben volt először az, hogy önálló szobát kaptam Neszmélyen gyerekhéten. Ekkor tartottam életem első áhítatát is, a vihar témakörben. Nincs meg nekem ez az áhítat, mert akkor még nem írtam le. De tudom, hogy gondolkodtam akkor nagyon sokat ezen, és talán egy záró áhítat volt, hogy vihar a Bibliában, vihar, életviharai, és egy ilyen hétvége felé levő áhítat volt. És arról beszéltem, hogy amikor hazamegyünk, akkor amikor a gyerekek hazamennek, és hát mindannyian hazamegyünk, akkor lesznek különböző viharok az életben, de mi az, amin keresztül, vagy mi által lehet ezekben a viharokban megállni, vagy megmaradni. Nagyon fontos látni, hogy a gyerekmisszió szempontból egy érdekes szolgálat, mert a gyerekeknek egy nyilvánzott belső célt lehet mondani, azaz egy üzenetet lehet átvinni. Ugye én már itt nem tudom hány olyan dolgot mondtam, amit vagy látsz, hogy feketével alá van húzva, nem tudom, hanyadik ilyen üzenetnél, vagy tulajdonképpen belső célnál, vagy tanításnál tartok. A gyerekeknél egy ilyet lehet mondani, max. Kettőt, de akkor az egyiket inkább a hívő gyerekeknek, a másikat meg egy megtérésre hívó belső cél. Lehet elmondani a gyerekeknek. A másik, ami nagyon fontos a gyerekek közötti szolgálatban, az az, hogy hogy valamilyen sztorit kell mondani, valamilyen történetet, vagy valamilyen szójátékot, vagy valami ilyesmin keresztül kell a gyerekek figyelmét megfogni, mert ha az ember belekezd egy ilyen monológba, mint én az elején mondtam, itt ilyen elméleteket, meg ilyen fontossági sorrendbe próbáltam kiemelni dolgokat, a gyerekeknél ez rettenetesen unalmas, és aki beszél gyerekek, az látja, hogy előbb-utóbb minden érdekesebb lesz, mint az, amit mond. Ehhez az évhez kapcsolódik az is, hogy itt emlékszem vissza arra, hogy konkrétan láttam valami eredményt, vagy valami áldást, az pedig az volt, hogy négy fiú volt a szobámban eszményem, és egyik este azt kérdezte az egyik kisfiú, hogy lehet imádkozni hangosan. De nagyon örültem már ennek a kérdésnek önmagában is, mert az alsóskorú fiúknál ez nem egy jellemző kérdés, és én mondtam, hogy természetesen, és imádkoztunk közösen, és ő tulajdonképpen az elsős volt a kis rát, a saját maga szintjén ott megtért azon a testén, mert bűnre kért bocsánatot, bűneire kért bocsánatot, és azt kérte az Úr Jézustól, hogy onnantól kezdve menjen vele haza, vagy legyen vele. És nagyon jó volt látni azt, hogy az ember szolgál valamit, és ennek van valamilyen áldása, van valamilyen eredménye. És ez tényleg teljesen egy ilyen bónusz volt azon a héten, mert abszolút nem számítottam én ilyenre. Én mindig fölkínálom azt, hogy imádkozzunk közösen, és akkor zenén csendben, magadba vagy hangosan, de ez a kis srác összeszedte minden bátorságát, és ő maga kérdezte meg, hogy imádkozhat-e hangosan. Amit ehhez az évhez kötnék, hogy nagyjából ebben az időben derült ki számomra egy másik nagyon fontos dolog a szolgálattal kapcsolatban, az pedig az, hogy nem csak az szolgálhat, aki már ilyen majdnem szent, mi a világ értelemben, mert Isten szempontjából mindannyian szentek vagyunk, mert Jézuson keresztül lát minket. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a hívő élet, ez nem azt jelenti, hogy a megtéréssel együtt bűntelenek leszünk, és onnantól kezdve semmi bűnünk nincsen, hanem igenis végig kíséri a hívő életet egy olyan bűn elleni harc, ami igazából folyamatosan mélyül. Tehát az ember egyre újabb és újabb, meg egyre kisebb, vagy egyre cizelláltabb bűnöket vesz észre az életébe, és nem erre kell fókuszálni, de ez egy tény, hogy ezek ellen van egyfajta ilyen folyamatos harc. És valahogy az volt akkor bennem, hogy hát azt szolgálhat igazán komolyan, akinek már nincsenek ilyen harcai, aki már ezt az egész bűnkérdést ugye a hátra mögött tudja, az álljon beszolgálni. És nem igaz ez az állítás. Egy ifi vezetőnek volt akkor egy bizonyságtétele, és abban hallgatva lett számomra világos, hogy ez mennyire nincs így. Elmesélt az életéből néhány évet, és ahogy én ottan számolgattam az ő éveit, kijött nekem az, hogy amit elmondott, erről nem jelentette direkt ki az ifi vezetőségének az időszakára esett. És én ezen gondolkodtam magamban, a korábbi képben nem fért bele ez, hogy van az, hogy őnek ilyen megpróbáltatásai voltak, és ő emellett tudott szolgálni. És az lett számomra világos, hogy ez csak úgy lehetett, hogyha nem jó volt az állítás, az axiom, amiből kiindultam, hogy csak azt szolgálhat, aki majdnem tökéletes hívő ember. Igenis, szolgálni minden hívő embernek kell, és ennek nem feltétele az, hogy majdnem tökéletes legyen az ember. Ez annál inkább nem feltétel, mert ezt soha nem fogjuk elérni, ezt a majdnem tökéletességet, hiszen előbb mondtam el, hogy van egy folyamatos olyan bűn elleni harc, ami egyfajta mélyülést jelent. Az ember mindig fog valamilyen bűnt találni, vagy ez mindig valami akut probléma, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez minket kizár a szolgálatban, soha nem fogunk szolgálni. És onnan is nem kell, hogy ez az ördögnek a harmadik trükkje, megpróbálja velünk elhitetni azt, hogy nem vagyunk elég jók. Forduljunk csak magunk körül, vagy azért, hogy most megtértem, vagy nem tértem meg, vagy jó vagyok-e, vagy nem vagyok jó, vagy kötöttség, vagy szabadság, amíg magunk körül forgunk, az az ördögnek fantasztikus, mert addig nem ellene harcolunk. És ugye igei alapot is mondja annak, amit előbb elmondtam, a Jakab 1.27-et szeretném felolvasni. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten is Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Mit láthatunk itt? Ugye a kegyesség, tiszta és szeplőtlen kegyesség milyen a hívő élet? Két dolgot mond itt róla. Jakab, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, magyarul szolgálni, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Azaz megpróbálni a lehető legtökéletesebben élni. De ez a kettő itt egymás után van, de nem abban a sorrendben, hogy miután már tisztán megőrizted magad a világtól, látogass meg az árvákat és az özvegyeket, hanem párhuzamosan van itt egymás mellett ez a kettő. Ez is bizonyítja azt, hogy nem feltétele a szolgálatba állásnak az, hogy valaki már úgymond letudja ezt az egész bűnkérdést, és túl legyen ezeken. Persze, a megkérés az, hogy az ember lássa egyszer a bűnös állapotát is, és nehez tartozon a szeltében a szolgálatnak. Hiszen úgy nem lehet vizet kifréselni a slagból, amit rajta csapon, ha soha nem volt benne víz. De aki ezzel foglalkozik, az tulajdonképpen az ördögnek a teretet, hogy ő már elég tökéletes vagyok a szolgálathoz. Soha nem lesz az ember elég tökéletes a szolgálathoz, illetve mindig már elég tökéletes a szolgálathoz azzal, hogy megtért, és már van mit továbbadni a többi embernek. A 2001-es év az egy nagy váltás volt az én életemben, több szempontból is nagy váltás volt. Egyrészt azért, mert abban az évben érettségiztem, és vége volt így egy szakasznak az életemben. Másrészt elhatároztam ebben az évben két dolgot, vagy hármat is a nyáron. Az egyik az volt, hogy rendszeresen szolgálni fogok. Addig csak nyári heteken vettem részt a gyerekmisszióba, meg ha nem volt valamilyen héten, vagy valamilyen vasárnap elég segítő, akkor én beugrottam helyettesként. De itt ebben az évben elhatároztam, hogy rendszeresen fogok szolgálni. Másrészt, amit elhatároztam, hogy ez a 4-es az egy jó jegy. Tehát nem fogjuk az egyetemben nem tudom milyen célokat kitűzni, 4-esre fogunk hajtani, ez egy jó jegy. A harmadik pedig, amit elhatároztam, fiú héten voltunk lenne eszményem, az pedig az, hogy innentől kezdve úgy fogok Bibliát olvasni, hogy minden nap legalább egy verset kiválasztok a Bibliából, és kiírom külön egy füzetbe. Ez persze elsőre megint úgy hangzott, hogy ez mekkora kötöttség, mert az ember elmegy nyaralni, és az úgy kell vinni magával dollár, de nagyon hamar rájöttem arra, hogy ennek hihetetlenül gyerekei vannak. De egyrészt valami alapján ki kell választani ezt az egy verset. Az ember becsületes magához, akkor nem mondjuk a Prince sorszámot fogja kiválasztani az aznap levő versek közül, hanem valami lényegi gondolatot keres, vagy olyat írta, ami őt megszólította. Tehát sokkal alaposabb bibliaolvasást tett szükségessé ez a módszer. A másik nagy előnye ennek az időolvasó naplónak az, hogy az ember napra pontosan vissza tud keresni időpontokat, hogy aznap mit olvasott a Bibliából, és mi volt az, ami esetleg megszólította. Ebben az évben úgy mentem gyerekhétre, hogy több érdekesség, meg több újdonság is volt. Az egyik az, hogy nem nagymama vezette a hetet, hanem másodat a gyerek misszióban. Eleve kérdés volt nekem az, hogy engem fel fog egyáltalán kérni, hogy menjek el erre a gyerekhétre, hiszen minden hétvezető, minden főnök egy kicsit új csapatot is jelent. Ez a világ életben is így van, de szolgálaton belül is mindenkinek megvannak úgymond egy kicsit a saját bizalmi emberei, és a kezdettől fogva lehetősége van arra, hogy közöttük egy kicsit válogasson, akkor azokat előnyben részesíti, akikben jobban bízik. Persze ennek megvan az észszerű határa, akár a világi munkában, akár a szolgálatban. Tehát ez nem szabad, hogy elmenjen egy alaptalan személyválogatásba, de egyértelmű, hogy ki az, akivel jobban együtt tud valaki munkálkodni, és ha van lehetőség, akkor megpróbál velük egy jobban együtt szolgálni. Vagy akár egy cégnél együtt dolgozni. Abban az évben úgy mentem gyerekhétről, hogy előtte volt az iki hét. Tehát egymást követte a kettő, és hát nem is jöttem akkor én föl, hanem megmondtam előre, hogy én már leleszek, és majd leszállt fókuszozott csatlakozom. És próbáltam felkészülni erre a hétre több szempontból is nagyon. Az egyik az volt, hogy rögtön 5 reggeli áhítatot kaptam, ezt már májusban megtudtam, és én akkor igazából az érettségi időszakot is végigkészültem. Tehát minden nap előlettem ezt a témakört, jelenése 2-3-ban levő 7 levélből volt 5, amiből tartani kellett reggeli áhítatot, tehát mindenképpen 5 város. Így elsőre vészesen hangzik, de ha az ember elkezdődnek a városoknak a történelmét elolvasni, vagy azoknak a történelmét megnézni, akkor kiderül, hogy nem véletlenek azok a képek, amit az Isten mond, vagy Isten használ, mert azok a városban lakók nagyon is jól értették, hogy mit jelent mondjuk egy fehér kövecske, vagy egy oszlop, vagy egy bevehetetlen város, vagy a sátán trónusa, mint számunkra ilyen képeknek tűnnek csak. A másik pedig az volt, hogy azon a héten is ott jól emlékszem, Szabján úgy barátommal ott voltunk, ő is maradt a gyerek hétre, és a számháború számokat gyártottunk még a ifi hét végén, hogy legyen elég. De nem csak én készítettem fel magamat, hanem én próbáltam készülni, hanem Isten is elkezdett felkészíteni. Volt ott egy srác egy másik ifiből, egy alapunk levő ifiből, aki ott eljött arra a héten, mert saját ifjével nem tudott volna elmenni. És volt egy ilyen morzsaszövegetés alkalom péntek este, ahol ő elmondta, hogy ő ezen a héten tért meg. Ezen a héten adta át az ő életét Istennek, és ez önmagában is örömteli, meg jó ezt látni. De ahogy visszagondoltam, amikor életemben először voltam eszményen, És itt a konyhán túli végső szobában, talán ezzel a srácsal aludtam egy szobában. Mert Isten tulajdonképpen úgy indított engem a másnap szombaton kezdődő szolgálatba, hogy még el sem kezdtem a szolgálatot, de már láttam valamilyen áldást, egy olyan kikelő magot, aminek az elvetésében valamilyen mértékben én is évekkel azelőtt részt vettem. És nagyon, nagyon jó volt ezt akkor látni, mert nagyon sokszor a gyerekmisszióban nem látunk eredményt, vagy nem látunk munkát. Itt a munkánk van benne, nem látunk eredményt, nem látjuk azt, hogy mi történik azok után, hogy azzal, amit mi megtettünk. Három igét szeretnék itt kiemelni, ami könnyű volt ezt most már megjegyezni, hogy visszakeresni, mert akkor kezdtem vezetni ezt a kis füzetet, már azóta sokadiknél füzetet írom, hogy milyen problémák voltak akkor bennem, meg kérdések, és mit adott Isten válaszul. Hát az első ilyen félsz, ami bennem volt, az volt, hogy ugye ez a teljesen új csapat. Úgy a főnök, jó, hogy engem megkért meg, megbízott meg, hát olyan feladatot az, amit soha nem is csináltam szinte, de mégis hogy fog kijönni ez a csapat, meg nem szolgáltunk így együtt. És ezen gondolkodtam meg, ez foglalkoztatott engem, és akkor kezdtük el olvasni az 1 Korintust, és akkor olvastam benne ezt az igét, az 1 Korintus 1:10. Ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. És Isten kiválasztott nekem erre a kérdést. Azt mondta, hogy ne legyenek közöttetek szakadások. Van egy teljesen új csapat, akik nem szolgáltak együtt, de Istennek ez a parancsa, hogy közöttünk, az együtt szolgáló között ne legyenek szakadások. És azóta előttem van igazából ez a kérdés, és már nagyon sokféle szolgálatban, vagy nagyon sok szolgálatban voltam, de újra és újra azt láttam, hogy ez egy alapvető kérdés, ez egy előfeltétel a szolgálattal kapcsolatban, hogy akik a szolgálatot végzik, egységben legyenek. Ha megnézzük a 133. Zsoltárt, az ott kezdődik, hogy milyen jó az, hogyha az atyafia között, a testvérek között egyetértés van, és aztán van ott egy ilyen kettős kép, és ha a Zsoltár utolsó sörét elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Magyarul az áldás feltétele az egység. Ha nincs egység a szolgálatban, akkor azt kockáztatják az együtt szolgáló, hogy nem lesz áldás a szolgálatban. Isten ennek ellenére adhat áldást, Isten ennek ellenére azt mondhatja, hogy ő megajándékozza azokat a szolgálókat, de nem is őket, hanem eredményesíti a munkájukat. De én azt szoktam mindig mondani, amikor szolgálatba mennek emberek, és valamennyire részt veszek a felkészítésükben, vagy az irányításukban, hogy legyünk egységben, mert az egység az az áldásnak a feltétele. Ez egy olyan alapvető tanulság, ami folyamatosan előttem van a szolgálattal kapcsolatban. Egy nappal később volt ott Nesznyén, ugye mondtam, hogy 5 reggel elhított volt nem bízva, én nagyon felkészültem azokra az áhítatokra, tehát tudom azt, hogy valamikor augusztusban volt ez a gyerekhét, júliusban mentünk nyaralni, és ültem a kocsiba, és magamban az áhítatot sorba fel tudtam mondani. Tehát úgyhogy nem az volt, hogy papír, meg mindennek hol tartottunk, hanem tényleg jó alaposan megtanultam azokat, de mégis az volt bennem, hát ugye életem első áhítatait tartottam, hogy ezeket jó lenne azért átnézni mindenkinek. Kiszámoltam, hogy a 6 körül jó lenne felkelni, 7-kor a vezető érzem, mert csendességet tart, meg reggel ugye nem lehet zajongani, hogy gyereket fölnevezni, tehát lényegesen lassabban tud az ember a szobán belül mozogni, amíg ott van. Fel kéne kelni 6-kor. És akkor még nem vittem magammal órát sem, mondván, hogy a gyerekeket is felébreszte az óra. És hát arra ébredtem vasárnap reggel, aztán nem tudtam megnyire állítani, hogy hétköznapi napok voltak az enyémek, hogy 3-4-7 van. De ennek nagyon nem örültem, hogy valahogy összekaptam magamat, megpróbáltam gyorsan csendességet tartani, és tényleg csak Istennek elmondtam imádságból, hogy hát Uram, látod ezt a dolgot, hogy 3-4-7 van, és hát ha holnap is 3-4-7 lesz, akkor esélyem nem lesz átnézni az áhítatot, mert azzal, hogy a gyerekek fölébrennek, onnantól kezdve nincs idő arra, hogy az ember valamit olvasson, vagy valamivel foglalkozzon, akkor onnantól kezdve vége az ilyen nyugodt perceknek, amíg el nem alszik az utolsó gyerek is. És ezt mondtam Istennek imádságban nagyon röviden, hogy hát ő ébresztett fel engem másnap reggel. És ahogy ezt kimondtam imádságból, hogy kinyitottam a Bibliát, a Kalausz szerint 2:30 Zsoltárnál, és hát még ilyen félkómásan, de félig izgatottam, meg félig az órát nézve, elkezdtem olvasni ezt a 30. Zsoltárt, és túl is haladt a szemem a következő soron, lefekszem, asszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. És amikor ezt elolvastam, a következő versenyre tartottam, hogy eszembe jutott, hogy miről is volt itt szó, mit is mondott itt, és lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. És abban a pillanatban világosnak számomra az, hogy nem holnap reggel fog ez kiderülni, hogy most Isten engem felébreszt, vagy nem, hogy meghallgatta az én imádságomat, hanem már meghallgatta, és azt mondta nekem, hogy nyugodtan fogok aludni, és ő föl fog engem ébreszteni. És tényleg hihetetlen, hogy fölébresztett engem egymást követő napokon keresztül reggel 6-kor, pedig az ember egyre fáradtabb, óra nélkül, és én amúgy 6:30-kor szoktam kelni. Tehát akkoriban 6:30-kor keltem, és magától az ember egy 6 órával nem tud előre állni, ha nincs óra. De Isten akkor felébresztett és előre tudott állítani. Különösen szeretem különben ezt a 3. Zsoltár 6. versét, mert most össze megint olvastuk ezt a verset a karaút szerint. És államvizsgára készültem, és az első államvizsgám volt a legnehezebb. Jogot végeztem, és 4 államvizsgám van, azokkor ez az első volt nekem a legnehezebb. És hát én nem vagyok az izgulós típus, akinek kávé kell, napközben este nyugtató, hogy aludni tudjon a vizsga előtt, meg hasonló. Ugye tényleg az volt bennem, hogy kezdtem ideges lenni, de már hetekkel a vizsga előtt, hogy elég nagy mennyiségű az anyag, és hogy lehet ennek a végére érni. És akkor adta Isten ezt az igét, hogy lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat. És ezután nem a fölébredek, hanem az alszom szó volt hangsúlyos, hogy Isten meg fogja nekem azt adni, hogy én nyugodtan tudok akkor aludni, és akkor, amikor kezdtem volna elveszteni a józan realitásomat, Isten akkor fölébredt. Isten akkor adta nekem ezt az igét, és megnyitatott azzal, hogy aludni hatok majd. A tanúság, amit ezzel kapcsolatban szeretnék leszögezni, az, hogy Isten különösen közel van a szolgálatban. Én a saját életemben mindig azt érzem, hogy Isten akkor van különösen közel, amikor vagy szolgálok, vagy ami velem történik, közvetlenül a szolgálatot érinti. Isten akkor megvéd, vagy különösen hamar válaszol, vagy ilyen nagyon egyértelmű, vagy nagyon nyilvánvalóvá teszi az ő akaratát. De igazából nincs ebben semmi meglepő, hiszen Jézus ezt megígérte. A Máté 28-nak a végén azt mondja, hogy elmentek, és tanítványokká tesznek minden népet, ugye ez a parancs, és veletek vagyok minden napon a világ végezeté. Ehhez a parancshoz kapcsolódik ez az ígéret. És ha mi elmegyünk teljesíteni ezt a parancsot, akkor ezt az ígéretet Jézus is be fogja tartani. Egy dolog, amit még kiírtam ehhez, ami nagyon fontos, hogy a napi csendesség megtartása ilyen szolgálatokban különösen fontos. Hajlamos talán az ember arra azt mondja, hogy hát itt vagyok, annyi ígét hallunk, hogy ígével foglalkozunk, nem kell itt csendességet tartani, inkább azt mondja, hogy kicsit többet, hogy a türelmünk hosszabb legyen. Én azt mondom, hogy nem, nagyon fontos az, hogy az ember akkor is megtartsa ezt a személyes kapcsolatot Istennel, hogy Isten közvetlenül szólhasson hozzá, hogy ilyen bátorításokat adhasson. Még egy ígét írtam föl ebbe a füzetbe abban az évben, vagy azon a héten, hogy ahogy teltek ezek a napok, és ott voltam a szomában néhány fiúval, voltak kis csoportok, tartottam ezeket a reggeli állítatokat, és valahogy az volt bennem, hogy hát nincs semmi eredmény ennek a dolognak. Tehát nem tudom, szerintem lehet, hogy nem is nagyon kérdezgettek a fiúk a szombámba, meg azt láttam, hogy jó, én csinálom, amit elterveztem, amit tőlem telik, én úgy érzem, hogy megpróbálom beleadni, de mégsem látok semmi eredményt. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon bennem van a hiba, vagy miért nincs eredmény. És akkor olvastuk tovább az 1 Korintust, és ahogy ott olvastam az 1 Korintust, találtam benne ezt a mondatot, hogy Isten elém hozta ezt a mondatot az 1 Korintus 3 hetet, úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. És Isten nagyon helyre tette bennem ezt az aggodalmat, hogy tulajdonképpen miért félek én attól, hogy van eredmény, vagy nincs eredmény. Az én feladatom az, hogy öntözzek, az én feladatom az, hogy végezzem a magvetést, de ez nem számít az eredmény vonatkozásában. Én ezt tegyem meg, de nem rajtam múlik a dolog, mert a növekedést az Isten adja. És amit ő meg akar adni, azt én nem tudom megátolni, és azt ő akkor is meg fogja adni, amikor ő eltervezte. Isten kezében van tehát az eredmény, és ezen nem kell izgulni vagy idegeskedni. Itt tennék egy kis kitérőt, hogy tulajdonképpen mi is a gyerekmissziónak a célja, vagy mit jelent a gyerekmisszió, vagy milyen célokkal dolgozunk mi ott. Az egyik, talán röviden megfogalmazni, egybe szeretném megfogalmazni röviden, hogy mi a cél, akkor az, hogy gyerekeket Jézushoz vezessünk. Ez hívő emberként elég világos, meg egyértelmű, de néha jó ezt leszögezni, vagy néha jó ezt kimondani, ugyanis részekre lehet bontani ezt a célt. Az első cél, amit lehet mondani, a magvető példázatát használva, az egyértelműen a magvetés. Hogy az igen magva elvetésre kerüljön, hangozzék az evangélium. A második ilyen nagyon fontos cél, ha már a magvető példázatánál vagyunk, az pedig az, hogy legyen talaj előkészítés. Tehát ott vannak gyomok, meg ugye vannak kövek, ezeket meg kemény a talaj, ezt meg lehet próbálni fellazítani, meg lehet próbálni ezeket a gyomokat kiszedni, vagy köveket eltávolítani. És a gyerekeknek lehet beszélni bibliai történetekről, lehet nekik bibliaismeretet adni, meg lehet őket tanítani a Bibliában használt kánaán nyelvre, hogy később, ha nem is maradt meg bennük úgymond az igen abba, már ismertek legyenek a fogalmak, ismertek legyenek a történetek, azon keresztül később megszólíthatók legyenek. Hogy akár van aranymondásokat megtanuljanak szó szerint, amit Isten egy kritikus pillanatban az eszükbe juttathat. A harmadik feladat itt a gyerekmisszióban pedig az öntözés. Tehát itt vannak olyan emberek, akik gyerekként térnek meg, és az ő hitüket táplálni kell. Tehát ahogy ez a mondat számít, ahogy ezt a mondatot olvasni, mi sem számít, aki ült ez az sem, aki öntöz, magyarul öntözni kell. Tehát foglalkozni kell a hívő gyerekekkel, az ő továbbfejlődésüket, lelkiépülésüket lehetővé kell tenni. Nagy a felelőssége igazából ebben a kérdésben a segítőnek, szobavezetőnek, méghozzá azért, mert, és ezt se igazából látja az ember, vagy nem maradt meg bennem az, hogy én ezt akkor láttam volna, hogy aki beáll szolgálni gyerekek közé, az nagyon hamar munka lesz. Az nagyon hamar példa lesz a gyerekek számára, és a viselkedésünk ilyen szempontból nagyon fontos, nagyon nagy jelentőségű lesz, mert ott vannak gyerekek, és nézik azt, hogy mi mit csinálunk, hogy csinálunk, hogy imádkozunk, és hogyan viselkedünk, hogy szólunk a másik emberhez, bizonyos szituációkat, hogy próbálunk kezelni, megoldani. A gyerekek ebből tanulnak, ahogy folyamatosan nézik a körülöttük élőket, úgy nézik a mi életünket is, és a mi életünket úgy is nézik, mint hívő embereknek az életét. Nagyon nagy tehát a felelősség annak, aki szolgálni megy, hogy milyen mintát ad azoknak a gyerekeknek, akik ott körülötte vannak. Ebben a 2001-es évben történt meg tovább az, hogy elhatároztam, hogy rendszeresen szolgálni fogok. Ez akkor azt jelenti, hogy beálltam az egyik csoportba segítőnek. Abban az évben állt össze a harmadik, negyedikesek között egy elég húzós gárda. Azt hiszem 5 fiú jött fel az első és másodikosoktól, és már úgy jöttek fel, hogy mondták a neveket, hogy ő rájuk külön figyelni kell, mert elég nehéz társaság. És én úgy voltam, hogy itt van a probléma, vagy itt van a nehézség, akkor ide fogok beállni. Már a nyáron is intenzíven szolgáltam, tehát minden vasárnap itt voltam, vagy amikor tehettem, és így álltam be vissza a 34-es csoportba 10 órára. Míg a tábor annak a feltétele, hogy valaki beálljon segítőnek, lényegi tekintve nagyon egyszerűek a feltételek. Ugye a slag feltétel az első, hogy az illető egy hívő valaki legyen, mert anélkül nem lesz képes mit továbbadni, ha ő nem kapott semmit. A másik az, hogy rendszeresen részt vegyen a gyülekezeti életben, tehát úrvacsorázzon, Isten tiszteletre járjon, valamilyen kisebb csoportnak, például a Sámuelifinek tagja legyen. A harmadik pedig az, hogy a gyülekezet vezetői tudjanak arról, hogy ő ezt a szolgálatot végzik. Valamilyen értelemben az ő felkérésükre, jóváhagyásukra végezze ez, illetve hajlandó legyen arra, hogy a szolgálat érdekében, ha valamilyen képzés vagy ilyesmi szervezésre kerül, akkor azt is magára vállalja, abban részt vegyen. Amúgy nincsen olyan feltétele a szolgálatnak, ami egy ilyen gyerekmissziós segítő szolgálatnak, ami olyan eszre lenne, hiszen ha tél van, akkor a kabátokat kell felakasztani a fogasra, ősszel, tavasszal, télen írni kell a jelenléthívet, hogy a gyerekek közül ki volt ott, rájuk figyelni, fegyelmezni, zsepit adni nekik, szellőztetni, az óratartónak segíteni az énekek elkezdésében, nézni, hogy mikor ér véget az Isten tisztelet. Ezek azért mind olyan dolgok, amit mindenki meg tud csinálni, mert ez még azt mondom, hogy nem kell nagy hit, meg nagy tapasztalat, hogy ezt valaki egyszer-kétszer elvégezhesse. Ahhoz, hogy valaki ezt rendszeresen csinálja, az már hit kell. Azt azért én láttam ilyen embereknek, akik köztek a gyerekmisszióba, hogy akiket a saját lelkesedésük tüze hajtott, azok nem tudtak hosszú ideig szolgálni, mert előbb-utóbb elfogyott ez a lelkesedés, és nem tudtak tovább menni. De akiket Isten küldött, akikben tényleg hit volt, azoknak volt elég áthatatosságuk, állóképességük szolgálni. Két dolgot szeretnék itt mondani. Az első, ugye mondtam, hogy fegyelmezés. A fegyelmezés az egy elég nehéz kérdés, meg egy elég vaskos kérdés, már ebben a korban ilyen gyerekeknél is. Főleg azért, mert otthon szülőként nyilván más a szituáció, mert egyrészt folyamatosan ott van a probléma, ha a gyereket ilyen értelemben problémának tekintünk, másrészt pedig másrészt pedig folyamatosan az ott a lehetőség. Tehát nem heti néhány órás beavatkozási lehetőséged van, hanem folyamatosan tudod formálni, vagy megpróbálhatod formálni, vagy különböző visszajelzéseket adni. És amire én rájöttem a fegyelmezés során, hogy ahogy ezeket a gyerekeket hozzá lehet állni, akik ide jönnek, az, hogy következetesen kell eljárni a fegyelmezés során. Tehát ha valaki valamiért kapott egy adott büntetést, akkor körülbelül ugyanazért a tettért egy másik gyerek is nagyjából ugyanazt kell kapni. És főleg, ha valami egyszer büntetendő volt, akkor az a következő alkalommal is az büntetendővé kell tenni, és meg kell büntetni. Ez nem azt jelenti, hogy egyszer valamit tévedtünk, ahhoz ragaszkodni kell, hanem azt, hogy a gyerekek igenis vágynak arra, hogy legyen egy kiszámíthatóság. És az elején minden gyerek próbálkozik azzal, hogy na, hol vannak a határok, hogy volt közeletek táborról, vagy tanított osztályban, vagy valahol, az tudja, hogy az első alkalom, vagy az első nap, vagy az első néhány óra, vagy az első hétre osztályban a próbálkozás alkalma. Tehát megnézik azt, hogy na, meddig lehet elmenni, na, mi az, amit még megengednek. Ha az ember ott az elején megfogja, és onnantól kezdve, az elejétől kezdve következetes, a gyerekek is örülni fognak. Persze az első három hétben úgy tűnik, hogy leszigorú és nem jó, de ha az ember elengedi az elején a gyerkőt, később azt már sokkal nehezebb megfogni, és a gyerekek nagyon hamar eljutnak oda, hogy nem jó tulajdonképpen az óra, mert az elején tetszett a szabadság, tetszett a dolog, hogy bármit lehet csinálni, de pillanatok alatt bizonytalanságban érzik magukat, amely gyerekeknél egy félelmet vált ki, és mihelyt félnek, nem értik jól magukat. Az ő érdekük is tehát az, hogy az elején ezeket a próbálkozásokat vagy kísérleteket az ember megfogja, és ezt úgy lehet megfogni, hogy ha kellően hamar megmutatjuk, hogy hol vannak a határaink, illetve távol rakjuk ki a határokat. Én ez mindig azt a képet szoktam mondani, hogy ha biztosít a rendőrség egy stadiont, akkor elég távol kell kirakni a kordonokat, amikor jönnek a szurkolók, hogy ne tudják egymást megdobálni. Hiszen ha közel rakjuk ki a kordont, és a szurkolók tudják egymást dobálni, a kordont kijebb tolni, és valahogy növelni ezt a pufferzónát a két távol között nagyon nehéz megoldani. Ha azonban messze van egymástól a kordon két oldal, és a szurkolók pedig nem haragosak, akkor hátrébb lehet vonni simán a kordont, és semmi gond nincsen. Éppen ezért a fegyelmezésnél is az elején kell megpróbálni megfogni, az elején kell megmutatni a határokat, és később még lehet ebben finomítani, meghúgítani, de ha az ember az elején hagyja felesni a gyeplőt a lovak közé, akkor nagyon nehéz a szabátkő szetére lemászni a gyeplőért. Ugyanebben ezen a nyáron tanultam meg 2001 nyarán azt, hogy nagyon fontos az, hogy az ember milyen szankciót helyez kilátásba. Volt egy srác, rettentő nehéz volt vele bírni, és mondtam neki, azt mondom, hogy te figyelj, mondom, még egyszer én leszek kilógatnak az ablakon. És így rámézi a gyerek, hogy a szememben, és azt mondja, hogy úgysem mered megtenni. Csak a pillanatban lehet, hogy teljesen igaza van, és onnantól kezdve tudom azt, hogy megpróbálok mindig olyan szankciót kilátásba helyezni, ami végrehajtható, és ugyanakkor meg is próbálom mindig végrehajtani. És ez lehet, ez szintén a következetesség mellé áll be, mert nincs az a probléma, hogy ilyen fenyegetőzés tulajdonképpen az, amit az ember mond. Itt a fegyelmezéshez jegyzem meg azt, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak ilyen úgymond negatív visszajelzés legyen. Tehát ha egy gyerek jó viselkedik, ha valamit jól megcsinál, nagyon fontos a gyerekeknek az, hogy kapjanak pozitív visszajelzést. Az érettségire felkészülve tanultam meg azt, az egyik tanárom mondta, hogy legalább annyit kell a gyereket dicsérni, mint szívni. És bennem abban a felkészítőből nagyon kevés dolog maradt mára meg, de ez az egy mondat, igen, hogy igenis nagyon nagy szükség van a pozitív visszajelzés, és ez igaz a gyerekekre, de igaz a munkatársakra is, meg egyáltalán az emberekre, akik körülöttünk vannak, hogy ki vannak éhezve arra, hogy pozitív visszacsatolásokat kapjanak, és ez nagyon fontos, amikor mi szolgálunk, hogy akik ránk vannak bízva, azokat ilyen értelemben a jó magatartás formáikban megerősítsük. Elismerjük őket, ha valamit jól megtettek. Na, ehhez kapcsolódik ugye egy dolog, amiről mondtam, hogy mik a segítői válásnak a feltételei, illetve hogy lehet valaki segítő, az alkalmasság kérdése. Na, ez egy olyan kérdés, ami nagyon sok emberben felszokott betűnni, hogy én alkalmas vagyok-e, vagy nem vagyok-e alkalmas. És a legtöbb emberben az van, hogy nem alkalmas. Hogy nem alkalmas a szolgálat, és én azt mondom, hogy jól is látják az emberek. Jól is látjuk, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk alkalmasok a szolgálatra. Mert ha megnézzük a 2 Korintus 3-5-öt, az Pál apostol mondja ezt, hogy nem vagyunk alkalmasak a szolgálatra, hogy ő sem alkalmas a szolgálatra, de Isten tesz minket alkalmassá a szolgálatra. Ugyanakkor nem szabad, hogy ez a kérdés egy olyan gát legyen, hogy az ember a körül forogjon, hogy nem alkalmas, mert Isten alkalmassá tesz. Tehát elküld egy szolgálatba, ha biztos vagy abban, hogy ez a küldött, akkor ő biztos, hogy alkalmassá is fog tenni, és azokat a talentumokat, lehetőségeket, adottságokat, amiket neked adod, azt használni fogod. Én tudom magamról, hogy meg a szolgálatban láttam, hogy mi az, amire bevethető vagyok, vagy amire használni szoktak, vagy ahogy Isten használ, hogy szervezési feladataim vannak sokszor, más embereknek az irányítása, főleg a kárpátaljai szolgálat kapcsán rengeteg tárgyalási szituáció lelkészekkel, meg különböző emberekkel, ezeket elég jól sikerült eddig, hála Istennek kezelni, mert valahogy Isten ehhez adott úgy unblock, azt mondom, képességet, mert van olyan ember, aki akkor rosszul van, ha fel kell valakit hívni telefonon, aki elismeretlen, vagy egy nála magasabb rangú ember, és az nyilván nem tudna megtenni azt, hogy a 300 km úgy belül elkész noszogart a telefonon keresztül, hogy ugyan már hol van az, ami már egy hónap előtt itt kellett volna, hogy legyen. De mindenki tudja azt, vagy ahogy beállnak szolgálni, mindenki látja azt, hogy mi az, amihez pedig nem ért. Tehát máig előttem vannak egy gyereknek a szemei, amikor párbaci bácsi tartott egy gyerek, és nem tisztelt, és neki el lett akkor menni valahova máshova is tartani Isten tiszteletet. És általában 15 perccel előbb elnök a gyerek Isten tiszteletről. Tehát ott volt segít, akkor fejezze be az ület. És nem tudom már, kivel ketten szolgáltunk valakivel, de az is lehet, hogy én voltam egyedül. És hát valami játékot játszottunk, akasztófáztunk, ilyen aranymondással. Azóta rájöttem, hogy milyen elmegy a hajó, azért jobb, mint az akasztófa. De hát azért van egy liturgia, egy gyerek Isten tiszteletet, és a vezés Jézusunk ének első verszaka, az a liturgia része. Hát ugye ezt nem lehetett elhagyni, ezt el kellett kezdeni. Hát én úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, én ezt elkezdem, és rákezdtem arra az énekre, és már egy emlékszem annak a gyereknek az arcára, aki szembeállt velem, és az volt rájön az arcára, hogy el se kezdte az éneket, hanem, hogy most komolyan gondolja, hogy ezt így el lehet kezdeni. Nekem abszolút nincsen hangom, tehát nem tudok elkezdeni egy éneket, és számomra semmit nem mondanak a kották, meg ilyen hangolások, amit itt is csináltatok, hogy most innen kezdjük, onnan kezdjük. Hát, annyiszor énekeltem, hogy tudom a szövegét, innen, nagyjából innen el lehet kezdeni, aztán majd megyünk jobbra vagy balra. Tehát ez a másik, amit látni kell, ha az ember elmegy szolgálni, hogy vannak olyan dolgok, amire objektíve nem alkalmas, és hát azt azért nem érdemes erőltetni, vagy azzal próbálkozni. És a negyedik, amit itt mondanék ezzel kapcsolatban, hogy beálltam segítőnek, mi volt ez, amit itt tettem, az igazából a második nagyon fontos tanulság a szolgálattal kapcsolatban, ugye, hogy az első az volt, amit az egységgel kapcsolatban mondtam, a második pedig az imádságnak a fontossága. Ha beállsz a szolgálatba, akkor nem csak valamilyen szolgálatba állsz be, hanem egyúttal ima szolgálatot is kapsz. Én azt szoktam mondani, hogy az imádság a szolgálatnak, vagy minden szolgálatnak az alfája és omegája. Ha magunk elé képzelünk egy piramist, ha valaki fel akar menni a piramista, akkor ugye valahonnan az alapon kell kezdeni felmászni. Vagy ha legyen a piramis, akkor is az alapon fogja elhagyni a piramist. Tehát van egy olyan alsó csíp, amire először lép le, akár lép rá, és amikor lejön, akkor is azt az alapcsíkot fogja elhagyni az ember. És azt mondom, hogy a szolgálat egy ilyen piramis, akkor annak az alapcsíkja az imádság. Tehát anélkül nem áll meg az egész piramis, anélkül nem lehet felmenni a piramis, anélkül nem lehet szolgálni, hogy ne imádsággal kezdődjön, ne kísérje végig imádság háttérben alapként a szolgálatot, és a vége ne imádság legyen. Azért mondom én ezt igazából ilyen egyértelműen, mert a Jakab 5.16-ban azt olvashatjuk, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Nagyon fontos az, hogy bennünk legyen, ha mi szolgálunk, hogy végig imádkozzunk, előtte, alapra, utána, vagy ha tudjuk azt, hogy mások szolgálnak, akkor imádkozzunk értük, adjunk nekik hátteret az imádságban. Ennek a 2001-es évnek volt egy plusz következménye, vagy egy plusz áldása az én életemen. Ugye mondtam, hogy abban az évben érettségiztem, ott tettem a gimnáziumot. Nekem igazán jó szoros barátaim nem voltak a gimnáziumban, de rengeteg ismerősöm volt, főleg alattam járó osztályokban, 4-5 évvel lefele is ismertem nagyon sok embert, de nem úgy, hogy megvolt a száma, vagy akkor még nem volt a telefon annyira elterjedt, vagy valami, hanem összefutottunk az iskolában ilyen-olyan alkalmakon, akkor beszélgettünk, vagy a menzán, és velem az volt, hogy én innen érettségizem, innen kikerülök, én rengeteg barátot el fogok veszíteni, rengeteg kapcsolatot el fogok veszíteni. És egy kicsit szomorú voltam ettől a dologtól. Hát az egyetemtől meg tartottam rendesen, hogy milyen emberek lesznek. De Isten valahogy látta ezt a dolgot, egyrészt az egyetem az nem volt olyan biztos, mert nyilván belejátszik ez is, hogy több mint 100 pontot el kellett érni, tehát ugye nagyon könnyen nem volt lehetett bejutni abban a rendszerben sem. Ugye tehát nagyon sok olyan ember volt, akivel meg az ember hamar össze tudott barátkozni, meg talált ismerősüket. De nem igazából ott kaptam barátokat, hanem a gyerekmisszión keresztül. Azzal, hogy elkezdtem rendszeresen szolgálni, elkezdtem járni a gyerekmissziósoknak a két hetente pénteken tartott ilyen félig megbeszélés, félig imakör, bibliakör alkalmára, és így teljesen új barátokat kaptam, olyan barátokat, akik sokkal közelebb kerültek hozzám, mint az addigi ismerősök barátok, aminek igazából az oka, hogy én azt vettem észre a saját életemen, meg az van mindig előttem, hogy a közös munka az, amiben igazán meg lehet ismerni egy másik embert. Tehát másfél óráig mindenki tud jó képet vágni, még akkor is, hogyha eléggé a káterfenekén van, de az, hogy elmegyünk egy hétre, és aludtál 4 órát, és utána az azt követő 16 órában folyamatosan mozogni kell, és utána megint alszol 4 órát, és aztán aznap reggel fölébred, akkor kiderül, hogy milyen ember vagy. Tehát akkor nem lehet igazából képet vágni. És ott ismertem meg így embereket, és ott kaptam olyan barátokat, akik tényleg mellettem voltak akkor is, amikor én voltam bajban, és én is mellettük tudtam állni, amikor ők voltak bajban. És nagyon hálás vagyok igazából ezért Istennek, hogy nem csak szolgált, hogy feladatot adott neki, nem csak azt a kiváltságot adta meg ott nekem, hogy szolgálható az ügyében, hanem azt is, hogy ott adott nekem barátokat. 2002-es év az, erről ki sokkal kevesebbet szeretnénk beszélni, mint a 2001-esről, mert a 2001-es az nagyon sok mindent lehetett kötni, meg az egy ilyen nagy váltóév volt. 2002 annyiban volt újdonság, hogy egész gyerekisten tiszteleteket kezdtem tartani. Kámon már csak felkért, hogy menjünk egy óra-beosztó úgy megbeszélésre, és akkor kezdtem el gyerekisten tiszteleteket tartani. Illetve abban az évben voltam először Kárpátalján Aklihegyen szolgálni. Dasolti Teodóra kért engem arra meg, aki ezt előttem szervezte. Hát a gyerekmisszióval ismertem, és ő toborozta mindig az embereket ahol ismeretségi köréből, meg ahonnan tudta, és ha megkérdezett engem is, hogy elmennék-e vagy nem, és hát úgy voltam, mert jó, elmegyek. És hát azon a nyáron ez az egy hét volt nekem a szolgálat, mert a gyerek hét az árvíz miatt elmaradt, de az a kárpátaljai hét az ilyen szempontból elég is volt, mert nagyon nehéz, egy nagyon nehéz hét volt az nekem sok szempontból. Egyrészt voltam 19 éves, ott ilyen 12-17 éves korosztályon, nem ismertem azokat, akikkel együtt szolgáltam, sem itthonról, sem kintről, nem voltak a hatáskörök tisztázva, ismeretlen volt a feladat nekem. És igazából azt tanultam meg azon a héten, amit a Zsidók 12.1.2-ben olvashatunk, hogy Jézusra kell nézni. Hogy egyszerűen nem lehet, azt a tábort meg kifejezetten nem lehet saját erőből végigcsinálni, hogy vagy az Istenre néz az ember, és akkor kap erőt ahhoz, hogy tudjon szolgálni, vagy nem fog működni. Tehát magunkra nem érdemes nézni, és magunkban nem érdemes bízni, magunkra számítani, csak az Istenre, és akkor fogunk erőt kapni, hogy végig tudjuk csinálni ezt a tábort is. Hogy csak egy példa, hogy miért nehezebb, ugye hát egy 12-17 éves gyerek, az képes egy egész éjszaka fönnmaradni, vagy néhány óra alvással. Egy alsóskorú gyereket, ha kellene sokat focizunk délután, főleg ilyen városi környezetből, akkor legkésőbb 11-kor el fog aludni. Most ugyanezt egy kapáláson megedződő 15 éves kamaszfiúnál nem egy esélyes dolog. Főleg akkor nem, ha maga akarja mutatni, hogy ébren tud maradni hajnalig. Most ezzel kapcsolatban, ugye mondtam, hogy ezen az egy héten voltam, csak mert a gyerek hét elmaradt. Nem nagyon értettem én akkor, hogy miért maradt el az a gyerek hét. Hát az egyértelmű volt, hogy az árvíz miatt, de nem tudtam, hogy Isten ezt miért engedte meg. Mert úgy maradt el a gyerekét, hogy ide jöttünk a buszhoz, és itt mondta azt vissza, mert hogy busz nem jön, és mindenki forduljon vissza, és mindenki visszakapja a pénzt. Mert hogy nem le lett zárva a zibóvízrendszer a faluba, és így nem lehet megtartani a tábort. És nem nagyon értettem, hogy miért van ez. Nem értettem, hogy Isten miért engedte ezt meg, hiszen nagyon jó csapat jött össze, felkészültünk, minden elkész voltunk, hát az indulás órájában kellett visszafordulni, és nagyon sok ilyen kérdés van a mi életünkben, és nem csak ilyen szempontból, ilyen miért kérdések, amikor nem értjük az Istent, hogy az Isten miért csinált valamit, és én arra jöttem rá, hogy inkább azt mondom, Isten azt mutatta meg nekem az évek során, hogy erre egy válasz van a Bibliában, a Róma 8.28, hogy tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Szokták sokat idézni, hogy Isten szeretik minden jogokra szolgálni, direkt két szóval előrébb idéztem. Úgy kezdődik ez a mondat, hogy tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden jogokra szolgál. Ez egy olyan dolog, amit meg lehet tanulni, amit meg kell tanulni, hogy az ilyen szituációkban az ember egy ilyen miértre szembesül, akkor tudja ezt valahova tenni. És ez a miért, hogy elmaradt a gyerekét, ez egy kelleretlen dolog volt. Amikor az ember egy halálesettel, vagy egy elhalasztott felvételűvel, vagy más ilyesmi dologgal szembesül, akkor ezt a miért sokkal nehezebb megválaszolni, sokkal nehezebb ezzel mit kezdeni. És nekem mindig ez a mondat jut eszembe, ha ilyesmi van, hogy tudjuk, hogy amit Isten, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. És azért tudjuk, mert ez nem olyan, hogy értjük. Mert a legtöbbször nem értjük, hogy miért, de ezért kérdezzük meg. És végképpen az van, hogy érezzük, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, mert az ellenkezőjét szoktuk érezni ilyenkor. Ezt meg kell tanulni, és akkor tudjuk, és akkor igazánk is ez a mondat. A 2003-as évben egyetlen történetet szeretnék elmondani, ez Kárpátaljához kapcsolódik. Abban az évben voltam másodszor Kárpátalján, és ott ugye olyan hetek vannak a Klihegyen, tőled is többen voltak ott, hogy hát azért megyünk mi oda szolgálni, mert nincs elég szobavezető. Ez az nincs elég szobavezető, ez azt jelenti, hogy nagyon sok lelkész azt küld el a gyerekekkel, akik tud. Hát elküld 10 gyereket, és akkor megy a kántor, megy a gyerekmissziós munkatárs, megy a feleség a gyerekekkel. Tehát aki van, azt küldik el. És így találkoztam ott egyik faluból egy gyerekmissziós munkatárs, és beszélgettünk, és mondta, hogy hát nálunk 240 gyerek van, de hát nincs semmi azon kívül, hogy ők a gyerekeknek beszélnek, semmi szemléltetés nincsen, semmilyen játék nincsen, és látta, hogy én csak azon kevés is, amit magammal hoztam, hogy ez milyen jó vagy milyen hasznos. És én megígértem akkor neki, hogy ki fogok akkor vinni valamilyen segédanyagot, illetve fogok neki küldeni. Illetve megígértem annak a lelkésznek, hogy mi ott volt, hogy az ő kérésének megfelelően fogok kiküldeni Kálmán bácsi igehirdetéseket CD-n. Különleges volt a lelkésznek a kérése, azt mondta, hogy Kálmán bácsi igehirdetése legyen, de ne kazettán, mert az elkopik. Én nem tudom, hányszor kell meghallgatni ahhoz egy kazettát, hogy az elkopjon, de Kárpátalján elég paskosan hallgatják ezek szerint ezeket a kazettákat, hogy elkopnak. Ez azt mondta, hogy CD-n legyen, de nem MP3-ban, mert azt nem tudják meghallgatni az emberek, hanem ilyen zenei CD-t kellene készíteni. Hát én azt mondtam ott a héten, hogy jó, hát megpróbálok én ilyet szerezni, hogy is ezt kiküldeni. Ez volt annak a július végén, és augusztus végén voltam el, hogy eltelt a nyár, elkezdem megnézni, hogy tudom ezt az ígéretemet beteljesíteni. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy végül is hogy lehetne ezt megoldani. Tudtam, hogy van körülbelül ennyi pénzem, vagy ennyit rászánnék erre a kérdésre, de hát én ezt kiviszem Kárpátaljára, akkor a pénz fele elment üti költségre. Hát nem ezt kellene csinálni, hanem az lenne a legjobb, meg főleg ez rengeteg idő, ha az ember úgy megy Kárpátaljára, hogy nem autóval megy, akkor nem lehet egy nap alatt megjárni. És fölhívtam ezt az illetőt abban a faluban, hogy hát az lenne a legjobb, tudom, hogy rengeteg kárpátaljai ember dolgozik itt Magyarországon, Budapest környéken, rengetegen dolgozik építkezéseken, hogy valaki ilyen embert mondjon a faluból, akit ismer, akit én meg fogok itt keresni, odaadom neki a cuccot, és amikor legközelebb hazamegyek, akkor hazaviszi magával. És ekkor ért engem az első nagyon nagy meglepetés, és igazából ekkor láttam az első nagyon nagy csodát ebben a történetben, hogy azt mondta nekem erre rögtön ez a hölgy, hogy ezzel semmi probléma nincsen, mert az ő férje most fog jönni 6 hétre Gödöllő mellé egy ilyen építkezést, és 6 hétig itt lesz, és hozzá kellene kivinni a holmit, és akkor ez, amit mondtam, ez teljesül. És az volt bennem, hogy Isten milyen csodálatosan készíti ezt az utat, milyen csodálatosan működik, mert én kitaláltam valamit, és sokkal jobbat ad. Nem valaki megbízható embert keresünk a faluból, vagy a szomszéd faluból, hanem az illető férje tud ide jönni, akiben megbízhatunk. Na de ezen a 6 héttel kaptam egy határidőt is, mert 6 héten belül produkálni kellett a dolgokat. Hát az egyik ilyen dolog volt ugye ezek a CD-k, ami ugye elsőre nem tűnt nehéz dolognak, de aztán hamar rájöttem, hogy a gyülekezet honlapján levő ilyen illetések MP3-ban vannak, azt meg simán ráírom egy CD-re, abból nem lesz zenei CD. De tesóm akkor kezdte az egyetemet, nagyon hamar jóba lett egy csomó ember, és szerzett valami olyan demo konverter programot, amivel én elkezdtem ige hirdetéseket átírni. Én megmondom nektek őszintén, hogy soha előtte ilyet nem csináltam, soha azóta nem csináltam, és máig nem tudom, hogy én azt hogy tudtam ott megcsinálni, ugyanis egy zenei CD-re 80 perc fél rá. Egy fölvett ige hirdetés meg általában 44-46 perces. Tehát a mi atyánkot, meg az énekeket, meg az ilyen részeket, ami nem az igéhirdetés főszöveg, azt ki kellett látni belőle, hogy 2 darab ráférjen egy CD-re. És én hát addig hallgattam, meg addig bütyköltem ezt a dolgot, amíg sikerült létrehozni egy évvel az előtti evangelizációs sorozatot. írtam így át, hogy bizony nem mindegyiket, de bizonyosügyi hirdetéseknek ezeket a részeit meg kellett vágni. Tehát ez sem volt véletlen akkor, hogy testvérmet is nem hogy mozgatta, mert az egyetemen, hogy tudott szeretni egy ilyen programot, igazából néhány hét alatt, és elkészültek ezek a CD-k. Aztán a másik eset, ami igazából a harmadik csoda már ebben a történetben az, hogy azon az őszön kezdődött itt a gyülekezőben egy ilyen visszatanfolyam, mint gyerekmissziós továbbképzés. Annak a vezetője, Laskóczi Gábornak, hát én mondtam, hogy biztosan segédanyagokat is árusít, hogy hát nekem mi a hely kérésem, hogy segédanyagokra lenne szükségem, és igazából nem fontos, hogy pontosan milyenek, hanem úgy körülbelül. Laskóczi Gábor mondta nekem, hogy hát ez jó, meg úgy szívesen segít, de hát Pécseren vannak ezek a dolgok, de neki soron kívül ki kell menni Pécsere, akkor adjak le egy rendelést, és ő elhozza nekem azokat. És hát neki soron kívül ki kellett menni akkor Pécsere, és elhozta ezeket a dolgokat nekem, és tényleg megint postaköltség meg utazás nélkül megkaptam anyagárba ezeket a segédanyagokat. Mi mindig volt egy nagy gond, ami igazából augusztus végén kezdődött, hogy bizonyos segédanyagokat csak a Titus Hitéleti Alapítványtól lehetett beszerezni, mert ők állították elő. Hát megkerestem a telefonszámukat, meg hogy hol van az ő székhelyük, és megkerestem, hogy Demecserbe. Ez a Demecser, ez nem tudom ki tudja, hogy hol van.
Szabi?
Na, hát Nyíregyházától északra. Északra van. Szabolcs, azért néztem rá, mert válaszolói precedens van hozzá a Demecserhez. Na, majd elmondom akkor végén.
Jó.
Hát megnéztem, hol van az a Demecser, és hát én is így konstatáltam, hát itt bizony, én sem tudtam, hát Nyíregyházától északra. Hát úgy voltam el, hogy nagyon mindegy, hát azért ez egy nagy dal, aminek tényleg biztosan viszont eladójuk. Fölöttünk őket telefonon, és ott felvilágosítottak, hogy van viszont eladójuk, Nyíregyházán. Hát mondtam, hogy végül is közelebb vagyunk egy kicsivel, de azért ez még mindig nem az igazi. Viszont akkor megérték nekem, hogy majd levisznek Nyíregyházára, hogy mind is jönnek kiszállásra, és akkor meg tudom menni, és akkor este visszahoznak. Tehát ez csak egy ígéret maradt, nem jött össze a lépés ezzel kapcsolatban, és már az volt bennem, hogy te majdnem letelt ez a hat hét, már nem volt két hét belőle vissza, hogy nem lesz ebből az emecseri anyagból semmi. Mert már kezdett az egyetem, nem volt időm lemenni, meg hát egy csomó pénz, még a régi vasúti árak mellett is lemenni, meg visszajönni. És az egyetemen, hát úgy voltam, hogy ami van, azt fogom elküldeni. És akkor az egyetemen tagja voltam egy speciális csoportnak, és bővítették ezt a speciális csoportot 2003-nak az őszén, méghozzá úgy, hogy kb. 60 ember jelentkezett, ezt a 60 emberből 6-ot vettünk föl, két fordulós ilyen teljesen anonimizált felvételivel. És bekerült ez a 6 ember, és ott ültünk egy ilyen esti órán, ahol jöttek az úttagok, és mindenki bemutatkozott, és mindenki elmondta azt, hogy mit tanul, mi a fóbia, egyebeket, ilyesmiket. Megkezdtük volna a munkát, amikor a tanács azt mondta, hogy ja, mégsem, mindenki tegyünk még egy kört, mindenki mondja, hogy honnan származik. És akkor megyünk egy sorba, és ez egy új emberek között az egyik lány azt mondja, hogy Demecserből. Hát én ott ültem, hogy Demecser ítéleti alapítvány. Hát alig vártam, hogy vége legyenek az órának, mert nem tudom, másfél, két óra volt az én este nem tudom, 6-kor kezdtünk. Hát ott ültem az ajtónál, elterveztem, lesz, ami lesz, soha az életben nem láttam, mindegy, megkérdezem, hogy Demecser, mondd-e neked, ami valamit, hogy Titus hitéleti alapítvány. És akkor kiment az ajtón, hogy lehet, hogy bocsánat, hogy lenne egy kérdésem, mondd-e neked, ami valamit, hogy Titus hitéleti alapítvány. És így rám nézett, és akkor azt mondta, hogy igen, én vagyok a postázójuk. És kiderült az, hogy ennek a lánynak a papája a demecseri lelkész, és ő a kuratórium tagja vagy vezetője ennek az alapítványnak, és hát ő rendszeresen postázza ezeket a küldeményeket. És az is kiderült, hogy nem tudom, évek óta egy évfolyamra járunk ezzel a lánnyal, és másnap, hát onnantól kezdve már nem egy massza volt ő tagom asszában, hanem egy olyan embereket is mentem, és másnap volt egy közös óránk, leadtam neki a rendelést, és egy hét múlva kedden ugyanezen az esti órán elhozta nekem mindazt, és megint csak az anyagárat kellett kifizetni, mert mondta, hogy is hazamegy a hétvégén, és elhozza azt a sok mindent, amit kértem. És így megkaptam ezt egy kedd este, és azon a héten pénteken le kellett adni Gödöllőn az anyagokat, és még egy gyerekmissziós munkatársam barátom volt, akik a öcsővel együtt kivittek Gödöllőre. És nagyon, azért szeretem nagyon ezt a történetet, mert látni benne azt, hogy Isten hogyan munkálkodik. Hogy nekem voltak ötleteim, vagy voltak gondolataim, de Istennek ezeknél sokkal jobb gondolatai voltak. Tehát én arra gondoltam, hogy kéne egy ember, és az illetőnek a férje jött, teljesen ingyen kaptam egy olyan demo konvertert, amivel ezt a munkát el lehetett végezni. Soron kívül ki kellett menni annak az illetőnek kétszerre. A 60 emberből az anonim felvételével ezt az egy embert vették föl. A bemutatkozás végén a tanárnak eszébe jutott az, hogy azt senki nem mondta el, hogy honnan származik, és kiderült, hogy a Demecserből megint hazament a hétvégén, elhozta, és végül valaki megérte nekem, hogy kivizgödölőnek a keleti határába levő része erre az építkezésre, és egy órával az illető indulása előtt oda tudtam neki adni az okozta cuccokkal. És így jutott ki. És mondom, azért szeretem ezt a történetet, mert látni Istent működni ebben az egészben, és jó ezt tudni, hogy milyen fontos, hogy láthatjuk őt. Hogy mi részt vehetünk az ő munkájában, illetve láthatjuk, hogy ő hogyan munkálkodik. És ez nagy bátorítás mindig, amikor az ember szolgálni, mert hogy visszaemlékszik ezekre az esetekre, hogy most milyen lehetetlennek tűnik, de hát ott is sok minden lehetetlennek tűnik, és az Isten sokkal jobb megoldást készített, mint amit mi elképzeltünk. Na, befejezésképpen csak néhány mondat arról, hogy 2004 óta mi történt velem, meg mi az, ami előttem van. Az egyik az, hogy egyre több lett a feladat, és egyre több a felelősség. A 2004-es év az azért nagy váltás, mert abban az évben vettem át a kárpátaljai táboroknak a szervezését, illetve a gyerekmisszióm belül is egy tulajdonképpen egy koordináló szerepet kezdtem betölteni, mint a segítők között, mint pedig mind a fiatalabb óratartók között is. És ez nem egy egyszerű feladat, mert egyre inkább azt követeli, hogy folyamatosan ott kell lenni fejben. Tehát úgy, ha az ember valamit irányít, akkor vagy ott van fejbe végig és csinálja, vagy benne van az a rizik, hogy valamit nem figyeltem, valami nem jutott eszembe, és vagy én, de még valószínűleg, hogy a munkatársaim fogják megszívni a dolgot. De ezzel kapcsolatban jól látni azt, amit az 1 Korintus 10:13-ban olvasjuk, hogy Isten nem próbál erőnkön felül. Tehát engem is fokozatosan álltott be a szolgálatba, mert az fix, hogy 98-ban ezeket nem tudtam volna ellátni, de 2004-re olyan sok mindent megtanított nekem, hogy akkor erre már ő alkalmassá tett, hogy ezeket ellássam. Itt tanultam meg azt, mert ezek már ilyen vezetési szituációk voltak. 2004-ben tanultam meg, hogy a Bibliában van a lábmosásos történet, de nincs fejmosásos történet. Én hajlamos lennék én néha azt mondani egy-két munkatársnak, hogy na most lesz egy fejmosás, de ne Isten ezt előre nem hozta ezt a dolgot, hogy lábmosásos történet van a Bibliában, de fejmosásos nincs. És megpróbálni úgy irányítani, vagy úgy vezetni, hogy nem a tíz körméről lekapni egy-két embert, még akkor sem, ha nem sikerült valami, ahogy én gondoltam, vagy ahogy annak kellett volna történnie. Csak két rövid történet. Ugye 2004 őszén kimentem Németországba fél évre tanulni, aminek megint megvan a maga története, csak nagyon röviden, hogy ne húzzam végletekig az időtöket. 2004 őszén kérdezték, akkor voltam harmadéves, megkérdezték az évfolyam társadalmat, hogy pályázok a külföldi ösztöndíjra, mert meg volt a végén, hogy azt akar meg lehetett volna próbálni. Mondtam, hogy nem, de nem azért, mert egyszerűen nem is figyeltem rá. Tehát végül voltam is időszaknak, akkor megint a szolgálatokra kezdtem figyelni, csak bejártam az egyetemre, jegyzeteltem, amit kellett tanultam, de nem nézegettem én ott, hogy milyen lehetőségek vannak. Azért elgondolkodtam, hogy hát, hogy találok valamilyen lehetőséget, még interneten utána kutattam. Találtam is valamit, de aztán azt mondtam, hogy én ezt nem fogom megpróbálni. Hát, én nem tudok akármikor elmenni, mert vannak olyan szolgálati időszakok, amikor nem tudok elmenni. És hát azt meg nem írhatom le, nem tudom valakinek, hogy nekem ez kellene, de hát akkor, meg ekkor nem jó, tehát még ebben is igazodjanak hozzám. Ezért azt mondtam Istennek, hogy jó Uram, a Te ügyed az nekem fontosabb, mint a saját életem. Nem fogok én oda kimenni, bármilyen jónak is tűnne ez a dolog, de én meg sem fogom ezt pályázni. De Isten ennek ellenére úgy gondolta, hogy nekem ki kell menni, mert nagyon furcsán elintézte ezt a dolgot. Vizsgai időszak volt egy szigorlaton, és azután hívott föl ennek a speciális csoportnak a vezetője, ez a tanárom. Ha szigorlat előtt hív egy nappal, biztos, hogy kapásban nemet mondok neki. Itt ő tett egy különleges ajánlatot, azt mondta, hogy ne ennyi ösztöndíj Németországba. Rám gondolt, mert tudja, hogy én németet tanultam Koreában, de el kéne dönteni 24 órán belül, hogy kimegyek-e vagy nem. És hogy holnap vár egy SMS tőlem, hogy igen vagy nem. És akkor még adtam, hogy találkoztunk, még mondott egy-két információt. Többek között az, hogy én eldönthetem azt, hogy mikor megyek ki. Tehát én megmondom, hogy össze akarok menni télen, tavasszal, vagy hogyan. És nagyjából elmondta a kondíciókat is, hogy mi az, amit fizetnek, meg mi az, ami meg az én részem, meg mit kell teljesíteni. Hát a kondíciók nagyon jók voltak, mert mint utóbb kiderült, többet fizettek nem fizettek egy fillérse, de több mindent fizettek helyettem ott ki, mint hogyha egy egyetemi ösztöndíjat kaptam volna egy Erasmus-ra. Illetve a kondíciók azok olyanok voltak, hogy hát illetve járni órára, de eredményt nem kellett felmutatni, hogy az ember valamit hazahozzon. És Isten akkor abban a 24 órában nekem békességet adott abban, hogy ki kell menni, és nagyon is jó volt, hogy én akkor kimentem, mert távolabb voltam a szolgálati dolgoktól, és tudtam úgy eltölteni Istennel egy időszakot, hogy különösen tapasztaltam az ő vezetését, az ő igényével rengeteget tudtam foglalkozni, és sok olyan dologra megtanított, hogy hazajöttem onnan, és napokon belül vagy hónapokon belül szükségem volt arra, amit ott kint megtanultam. Olyan tényleg egy hosszú csendes hét volt ez az egész. Ott, mert tényleg csend volt, mert az első nap rájöttem, hogy csak Istenre és magamra számíthatok, mert nem ismerek senkit. És ebben a légkörben könnyű volt Istenre figyelni, és olvasni, és igazából hitben megerősíteni visszajönni. A másik ehhez hasonló az egy sokkal rövidebb történet. 2005 jelen mentem Balazsérba, vizsgőszakra esett a hét, és hát toboroztam az embereket, volt 4 ember a hétnál, de csak úgy engedett ki Kárpátaljára a csapatot, hogy van egy olyan ember, aki már volt kint. Most az volt a gond, hogy nem volt ember ezen a héten, és hát egy héttel a vizsgőszak előtt beláttam, hogy utolsó reményem is elszállt, vagy olyan ember volt, akit csak látásból láttam itt régen, és a telefonon értekeztünk, és aztán átment egy másik gyülekezetbe. Hát ő is nemet mondott. És akkor jó, ilyen volt, hogy ez a csapat, akkor én megyek ki velük. Hát fogtam a ETL rendszert, átrakoztam a vizsgáimat, előre kellett hozni egy szigorlatot, úgyhogy voltál 6 napom, ugye annak az első felé voltam Németországban, és ott is úgy 2 napot olvastam az anyagot, úgy kellett nulláról nekiállni, mert azon a tavasszal még beteg is voltam, és úgy mentem ki a vizsgőszak 5. hetébe, hogy volt 3 szigorlatom előtte, meg még egy korofilmum utána. Senkinek nem ajánlom ezt a dolgot, mert egyszerre fejbe jött 2 helyen lenni, az rettenetes volt, de Isten megáldotta nagyon ezt az időszakot, mert ez lett a legjobb vizsgőszakom az összes közül. Tehát annak ellenére, hogy kicsit túlélésre játszottam, egy hullötös felszedtem össze azon a nyáron is, és igazából megmutatta nekem Isten azt, hogyha vele kötök üzletet, ha az ő ügyért valamit kockáztatok, nem ezzel a szándékkal, hogy most vele üzletenjek, akkor is sokszorosát vissza fogja adni. De Lukács 18-29-30-ban is ezt olvashatjuk, hogy Isten sokszorosan visszaadja azt, amit mi neki adunk, vagy amit érte kockáztatunk. A harmadik és utolsó olyan tanulság, amit a szolgálata kapcsolatban mondanék, az első ugye az egység volt, a második az imádság, a harmadik a hűség. Az 1 Korintus 4:2-ben olvassunk, úgy tekintsen minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkának sáfárai. Márpedig a sáfárok elsősorban azt követelik meg, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. A Jelenések 2:10, ami nekem a konfirmációs igén volt, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Tehát nincs igazából szolgálat hűség nélkül. És Isten nem azt kéri, hogy mi alkalmasak legyünk, mert mi magunktól nem vagyunk azok, meg nem azt kéri, hogy mi mindent tegyünk bele, meg nem tudom. Azt mondja, hogy egy a fontos, hogy hűségesek legyünk. Az ő ügyében mi sáfárok vagyunk, ránk bízta az ő ügyét, azt nézi, hogy mi hűségesek vagyunk, hogy az ő érdekeinek szerint járunk el, neki engedelmeskedve járunk el, a hűség tehát a fontos. És utolsó gondolat, mi az, ami most van előttem, ilyen szolgálati vonatkozásban, hát az idei év is ilyen szempontból egy újdonság lesz, ugyanis idén először földrajzugorra ketten vezetünk egy gyerekhetet, ami azért nagy újdonság, de lettek volna erre olyan X meg Y nénik, akikkel szokták vezetni, de idén egyikük sem ért el, hogy mi ketten együtt nem vagyunk annyi idősek, mint X meg Y nénik szoktak lenni. És ez azért sem egyszerű, mert egy néninek elég könnyen van tekintélye a szobavezetők előtt is, de azok mellett, akikkel korábban egy asztalnál ültél, és együtt voltak esetleg ötleteid, meg gondolataid, most azoknak megmondani egy adott pillanatban, hogy mit kell csinálni, nem olyan egyszerű. Én tudom, hogy ott van a helyem, Isten ezt nagyon egyértelműen kimunkálta, megmutatta, és nagyon fontos, hogy ezt tudom, mert már volt olyan szituáció, amikor már az volt bennem, hogy mibe vágtam én a fejszímet, de akkor jöttem rá, hogy nem én vágtam ebbe a fejszímet, hanem Isten mondta, hogy ide kell menni. És itt van a helyem, és nem könnyű feladat, de tudom, hogy oda kell menni, és Isten fog erre alkalmassá tenni. Szintén a gyerekmisszióhoz kapcsolódó kérdés az, ami előttem van, hogy segítőket kell toborozni a gyerekmisszióba, mert azt az, amit ugye mondtam, a 2004 óta egyfajta feladatom ez, hogy, hogy erre figyeljek, látom azt, hogy nincs elég segítő, vagy ősztől nem lesz elég segítő, mert két ember biztos kiáll, még benne van a pakliba, hogy még két emberrel fog menni, és abban a pillanatban hiány van. Tehát, hát ez egy olyan dolog, ami azóta állandó ima téma előttem, hogy Isten küldjön munkásokat az aratásba, mert az aratni valósulja a munkás kevés. Illetve van a kárpátaljai szolgálatnak is két ilyen irány, ami előttem van. Az egyik az az, hogy még mindig tovoltak idén nyára kárpátaljára segítőket, mert még mindig van igazából három olyan hét, ahova még egy-két tapasztalt ember kellene. Illetve önmagában a kárpátaljai szolgálatoknak a jövője. Ugye az volt a megállapodás, hogy addig legyünk, amit kint nincs elég segítő, elegendő felkészült ember, mert jobb, ha kinti emberek vannak, hiszen az utógondozás szempontjából jobb ismeri. Nincs ez a próbálkozási időszak a hét elején. De kérdés az, hogy meddig menjünk oda, és ez is egy olyan ima téma, ami folyamatosan előttem van. Hát sokat próbáltam elmondani, mindent nem lehet elmondani. Nektek van krónikásotok, jegyzőkönyvvel, hangfelvétellel, ez így könnyű visszahallgatni, mert amúgy az ember, amit hallott, csak 30%-át jegyző meg átlagosan. De mondom, nem minden. Ha bárkinek nem volt valami világos, vagy kérdése van, hozzászólása van, olyan emberek vannak, akik sokat szolgáltak, legalább annyit, mint én, ha nem többet, szóljatok hozzá, egészítsetek ki, és hát szóri, ha hosszú volt. Nem köszönöm. Tárgyaltam le ezt a témát, és két héttel ezelőtt voltam ott ezzel a témával. Ott azt mondták, hogy 6-ig be kell fejezni, mert 6-ig biztos sikerült. De láttam is rajtuk 6-10-kor, hogy már vége van. Most már itt mindenképpen be kéne fejezni. Hát ezt azért azért rövidítettem. Ezeket a jelenések könnyű bőletészeket ugye ezen a héten olvastuk, meg ezt a németországos megbarázsíros részt már nem mondtam az
úgy. Még jó hétok.
Nem. Hát azt lehet látni, amikor végre elszáll egy társaság. És még sztorival akkor is sokat meg lehet menteni. Tehát mondd ezt, hogy a történet az, ami vissza lehet
tudni. Nem tettél bennünket elég, jó? Fajtad után.
Jó, hát ha nincsen, azt mondom, fejezzük a közösséggel, azt a végén mondom, hogy elment, és akinek van, még utána is ide.